Kérem, jelentkezzen be mindenki, jó reggelt kívánok a gépébe. Tíz óra, kettő perc van az idei év első klímavédelmi közlekedés és városfejlesztési bizottsági ülését. Megnyitom a mai napon. Egy olyan napirendre tettem javaslatot a Városházával egyeztetve, ahol alapvetően tájékoztató célú napirendek vannak. Jövő héten lesz a Városi Közgyűlés, a közgyűlés napirendjeit a jövő heti bizottsági ülésen fogjuk majd megtárgyalni. A mostani napirend azzal számol, hogy a Városházapark tervezéséről egy bemutatót, aztán a település tervelőre haladásáról egy bemutatót, utána a múltkori képviselői kérések alapján a klíma és környezetügyi főosztály néhány projektjéről egy bemutatót, végül pedig ezt én kezdeményeztem az útfelújítási és kiskorrekciós kérdésekről tartanánk egy egyeztetést. Ez a terv mára, ez a négy napirend, meg egy ötödik egyebek. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e a napirendhez bármilyen észrevételük, egyúttal megállapítom, hogy a bizottság határozatképes 10 fővel. Ha nincsen napirendhez észrevétel, még hadd köszöntsem Dományi Bányzat, aki a Podmanicki Mozgalom részéről a külső bizottsági tagként csatlakozott a bizottságunkhoz. Üdvözöllek Bányt, jó munkát kívánok, és ha további hozzászólás nincs, akkor kérem, szavazunk a napirend elfogadására most. Köszönöm, 10 igen, egyhangúval elfogadtuk. Első napirend a Városháza Park tervezésének bemutatása, ahol formailag én vagyok az előterjesztő, de azt hiszem, hogy a bemutatást nem tőlem várjátok. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a városvezetés részéről ki prezentál, főtájépítész úr vagy főépítész úr? Főépítész úr, erről Zoltáni a szó. Lett prezentáció? Akkor át is adom a képernyőt is. Parancs!
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és a városvezetést. A számunkra egyik legkedvesebb projekt a Városháza Park kérdése, ennek a kidolgozása hosszú időt vett igénybe, de azt kell mondanom, hogy alapvető paradigmaváltásokról kellett döntenünk az első időszakban, tehát meg kellett barátkoznunk azzal, hogy nem épülnek új városházaszárnyak, nem épülnek új hatalmas, emblematikus épületek, hanem megfordítjuk a dolgot, és a Városháza Park mint közterület kiépítésére törekszünk minimális építési feladattal. A feladatra pályázatot írtunk ki, 2022-ben sikerült befejeznünk a pályázatot, és ennek meg lett az eredménye, a léptékterv és a Skora Architects együttes munkája. Egy emblematikus kör jelent meg a területen, a kör a középpontot, az egyesítő kerekasztalt, a lényegi központ kijelölését próbálja képviselni, de a feladatot mi a tájépítészeti feladaton túlmenően sokkal inkább úgy gondoltuk, hogy annak a városi szövetnek a javítását és annak a városi szövetnek a kiegészítését szolgálja, ami itt egy roncsolt terület most már évtizedek óta. A tervezési szerződés megkötésére a tavalyi évben került sor. Ennek eredményeként egy olyan szerződés született, ami koncepciótervi szinten feldolgozta a pályázati tervtől való eltéréseket és annak az apró csiszolását, viszont a pályázati tervben bele kellett nyúlnunk, és ez feladat volt a pályázók részére, a földszint hasznosításába. Ezt úgy hívjuk, hogy nyitott városháza. Tehát a nyitott városháza program az, hogy a jelenlegi hármas udvar néven futó területre nyíló épületrészeket hogyan tudjuk a legjobban használni. Ez azért fontos, mert jelen pillanatban a belváros legfontosabb területén mérhetetlenül alulhasznosított raktárként, roncsterületként használt zónák vannak, van, amit nem lehet megmozdítani, tehát a közmű trafóház elektromos elosztó részeket nagyon nehéz megmozdítani, de van, amit meg lehet mozdítani, ha bár ehhez elszállásra van szükség. A környezetrendezési tervnek nagyon fontos eleme, hogy a szivacsváros koncepciót próbáljuk itt nagyon hangsúlyosan megkezdeni. A csapadékvíz gyűjtés, tárolás és felhasználás annyira fontos kérdés, hogy itt még a külső partnerekkel, tehát még az 5. kerület csapadék hasznosítási programjával is egyeztetünk, és próbáljuk ezt összekapcsolni. Láthatóan a tetővizeket ezen a területen fel fogjuk használni és befogadjuk, de ennek a dolognak a továbbiakban az 1-es és a 2-es udvarra is ki kell terülni. A nyitott városháza program értelmét ezen az ábrán látjuk. Elképzelhetetlen, hogy bármely más EU-s főváros központi helyszínén ilyen állapotok uralkodjanak, dekciansalgós polcokon hulladék anyagokat tárolunk, romterületek vannak tulajdonképpen ezen a részen. A javasolt földszinti hasznosítást ezen a helyszínrajzon, vagy ezen a vázlatrajzon látjuk. Legfontosabb feladatunk, vagy legfontosabb javaslatunk megnyitni azt a... Bocsánat. Oszt egy kereszt folyosót, ezzel nem tudok veszíteni, a Gerlóci utca és a Báci utca közötti kereszt folyosót egy átjárható területté alakítani. Ez a projektnek a legfontosabb javaslata, és ehhez kapcsolódóan a jelölt területeket próbáljuk hasznosításra átalakítani. Ennek részletes javaslatai vannak. Igazából egy design and build alapon kívánjuk kiadni az üzletterületeket, tehát az üzletterületek nem kerülnek teljes mértékben kialakításra, nem mint egy plázában. Kizárólag a gépészeti és a mért csatlakozások kialakítására törekszünk. Ennek megfelelően magántőkéből épülhet föl a további együttes feladat. Amit a képen látunk, az viszont a Rászkeller, ez a jelenlegi közgyűlési terem alatti raktárterület, egy nagyon érdekes történettér. Ennek az előkészítésére is szánnánk forrásokat, de hangsúlyozom, ez minden esetben magánforrások, magántőke felhasználásával épülhetne ki. További céljaink, hogy a úgynevezett buváti homlokzaton valami építészeti változás történjék, erre vannak zöld homlokzat jellegű javaslataink, és a további hasznosításokban van egy kalkulációnk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy, most szemüveg problémám van, bocsánat. Igen, tehát az alapprogram egy 4,2 milliárdos program. További elemeket javasoltunk 1,6 milliárd értékben, ennek van bizonyos mértékben többlettervezési költsége. Ezt szeretnénk a tisztelt önkormányzattal megfinanszíroztatni. A tervezési folyamat jelen pillanatban ott tart, hogy ezeket a bővítéseket, amelyek a erősen javasolt elemek tervezését is szolgálják, ezeket most egy további szerződésben elfogadtatjuk, megrendeljük, és a műemléki egyeztetéseket tudjuk folytatni ennek megfelelően. Eddig minden egyeztetésünk pozitív volt, tehát értelmesen tudjuk ezt a projektet folytatni. Egy pár látványtervet szeretném befejezni az ismertetést. A kereszt folyosó egy új dizájnt hoz be ebbe a barokk térbe. Valami olyasmit szeretnénk, ahol az építészeti örökség emlékei és a további építészeti gondolkodás egy kontrasztos, érdekes, párbeszédet folytató tervezés, építészeti hangulattal tudna tovább működni. Ezen a képen látjuk az úgynevezett Ratskellert, ami a jelenlegi díszterem alatti tér. Ennek a hasznosítása annyira kínálja magát, hogy tulajdonképpen nem értjük, hogy eddig miért nem valósult meg, de ezt a munkát, ezt én szeretném megköszönni a kollégáimnak és a tervező csapatnak. A közterület és a közpark ilyen formában tudna megjelenni. Itt van egy együttműködési feladatunk a Merlinnel. Az a hátsó terület ott még további izgalmas kérdéseket vett föl. Ezen fogunk dolgozni. Én köszönöm a figyelmet, és hogyha van valamilyen kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok.
Építész úrnak köszönöm. Főtel építész úrnak van kiegészítése? Akkor mindjárt, amint megjelenik a névlista, látni fogom, hogy bejelentkezett-e bárki kérdésre, de addig is nekem van négy kérdésem. Az egyik főigazgató úrhoz a finanszírozás kapcsán, hogy egyrészt, ha jól értem, ez a 98 milliós területtervezési igény, amit most itt elhangzott, ez nem szerepel a költségvetésben, ezt jól értem-e? És ha igen, akkor erről mi a városvezetés álláspontja? Kettő, ami ennél talán még fontosabb finanszírozási kérdés, hogy ez a 4 vagy 5 milliárd forint mai áron, és ez nettó gondolom, ez most szerepel-e bármilyen uniós program tervében a fővárosnak, mert volt idő, amikor igen, de aztán mintha nem, tehát hogy ebbe, ha tisztában látunk, vagy ez most teljesen a optimista jövőkép alapján saját költségvetési forrásból tervezett megvalósulni ez a beruházás. Ez a finanszírozásban a alkérdésem. Ütemezés kapcsán van még két kérdés, az egyik a múltra vonatkozik, hogy ugye a tervpályázat 2022-es, a tervezési szerződés 2024-es, mi történt közte? Tehát a tervezés miért nem indult meg? Ugye azért eltelt az 5 éves ciklus úgy, hogy az előző 5 éves ciklus úgy, hogy most azért gyakorlatilag egy koncepciótervi fázisnál tartunk 5 év után. Én értem, hogy homlokzat, meg tervpályázat, meg sok minden történt, de azért, hogy mondjam, azt nem látom, hogy az 5 évet kitölteni minden, ami történt. És persze a műszaki egymásra épülést is értem a homlokzat kérdésekkel, de mondjuk a tervezést az éppen nem akadályozta. Tehát hogy mi volt az oka annak, hogy itt a tervezés nem tudott megindulni a tervpályázatot követően több mint egy éven keresztül. Illetve előre nézve nem láttam ütemezést most ebben a prezentációban, hogy most a műszaki realitások talaján állva a költségvetésre majd válaszol a főigazgató úr, mikorra valósulhatna ez meg, és mi most a reális megvalósulási ütemterv. Ez tehát az ütemezés, tehát van egy finanszírozási két kérdésem, ütemezési két kérdésem, és műszaki ügyben két kérdésem van. Az egyik az, hogy a közterületen, tehát a Városháza park területén milyen vendéglátó, kitelepülő funkciókkal tervez a terv, és az hol férne el, vagy hol jelenne meg nagyjából ebben a tervben. Ezt szeretném kérdezni, illetve azt, hogy ugye volt arról sok hír 24 nyaratáján, hogy a homlokzat felújítás nem sikerült jól, és garanciális javításokra, ha jól emlékszem, arra lesz szükség ennek a státuszát. Szeretném megkérdezni, hogy ez most mi a helyzet, és ez hogy függ össze ezzel a tárgyi projekttel. Köszönöm. Elég sok kérdés volt, ha megengeditek, szerintem tartsunk egy válaszkört, és utána sorban adom mindenkinek a szót. Köszönöm szépen, főigazgató úr.
Igen, mielőtt még rátérnék, azért a két részéről beszélnék a park résznek. Az egyik a tűzőrség, csak mert az föl szokott merülni, hogy mit keres az ott az épület, hiszen nem nagyon illeszkedik bele ebbe, illetve ott parkolnak autók jelenleg is. Ugye ez fontos, ez nem a mi területünk, tehát ott ez a katasztrófa védelemnek. Ha jól tudom, évtizedek óta minden új és megújuló főpolgármester fel szokta tenni a kérdést, hogy elvinnék-e azt onnan. Ez nekik ez az ötödik kerületi egysége szükséges a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához. Tehát ebből a szempontból azzal rövid távon valószínűleg nem tudunk tervezni, hogy elkezdve. A másik pedig a Merlin épülete, ezt főépítész úr is utalt rá. Azért a Merlinnél ugye egy nagyobb beruházás még hátra van, azért ennek sem látjuk jelenleg a forrását, gondolkozunk rajta, hogy honnan lehetne megoldani, ez pedig az akadálymentesítése, tehát a felső rész az megközelíthetetlen mozgásában korlátozottak számára, illetve ezzel együtt, miután nincsen még egy kijárat nyitva, ezért a 199 fős befogadásra alkalmas jelenleg az épület a szintén katasztrófa védelmi szabályok miatt. Ebből kifolyólag erre is azért még kell költeni, tehát ezt is bele kell vennünk a gondolkodásba. A költségek kapcsán igen, kell rá emelni, nyilván ezt megnézzük, és ha szükséges, hát másból nem mondjuk, akkor az általános tartalékból akkor forrást kell mozgatni, hogy tudjunk tovább haladni a tervezéssel. A 4-5 milliárd, vagy nem tudjuk mennyi, ugye azért ez fontos, hogy azért a költségbecslés az egy tervezési költségbecslés jelenleg. Itt EU-s projektet is vizsgáltuk, hogy beleférhet-e, ugye mi tudna szóba jönni, az igazából a top pluszos forrás lehetőség, de hogy a bizottság talán az egyik két üléssel korábban megnézte a top plusz projekteket, ott látszik, hogy ezzel jelenleg nem számolunk, nem is teljesíteni feltétlenül azokat a kívánalmakat, amit a top plusz előír. Tehát ebbe a klímaadaptáció szempontból, közteti klímaadaptációban nem feltétlenül fér bele. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ha más egyéb külső forrást nem találunk rá, akkor ezt hazai forrás terhére, saját forrás terhére kell majd megoldanunk. Ha arra kíváncsi elnök úr és a bizottság, hogy látom-e a 26 szempontjából, hogy ez hol van, akkor erre azt tudom nagy felelősséggel mondani, hogy hát a 25-ös szólaper szempontjából se tudom, hogy 25 hol van, tehát hogy ebből kifolyólag azért ennyire előre nem látok, és nyilván azért az ütemezés, pénzügyi ütemezés sem látjuk ebben a dologban. Egy ekkora beruházást, egy ekkora városnak azért illene tudnia megoldani, kivétel akkor, hogyha Magyarországon vagyunk, mert hát akkor látjuk azért a költségvetési vitát, önök végigkövették velünk együtt. Azért a kollégák védelmében, szóval amikor forrásokat kell a működéshez elvonni, akkor könnyebben nyújtunk őszintén szóval az, hogy a Városháza parkról vegyünk el arra az évre forrásokat, és ezért is azért lassabban haladt ez a folyamat. És azért még volt egy lépés, ami szerintem egy ilyen alulértékelt, hogy a nem parkoló, ahol autók álltak, az megszűnt, pedig azért évtizedek óta ott volt, és ezt meg tudtuk húzni, ezt a lépést, ez azért kellett ahhoz, hogy ezzel haladni tudjunk. Nyilván, ami már megvalósult, azt hajlamosak vagyunk alul értékelni egy kicsit, de azért ezért szerintem is fontos, hogy ezt az autómágnesit megszüntettük a városban. A garanciális javításra szerintem a kollégák, vagy talán főjegyző tud választ adni. Én úgy tudom, hogy ezzel most már nincsen probléma, de hogyha én erre precízen nem készültem a mumbai bizottságülésre, és nem tudom még mi volt. Arra válaszoltam az elején. Hogy azt, hogyha van, akkor másból nem, akkor az általános tartalék erre kénytelenek vagyunk meg. Igen.
Köszönöm szépen, doktor Fejető úr.
Csak egy pár szóban volt a műszaki ellenőrzés a vállalkozók között egy egyeztetés még az év elején, hogy mik azok a pótmunkák, vagy azok a hibák, amiket ki kell javítani. Ez zajlik, nincs még teljesen lezárva a projekt, de most lényegében ennek a megegyezésnek a nyomán halad. Ezek már csak kisebb javítások. Az igazi megakadást azt a projekt korábbi szakasza okozta, amikor vakolóanyagot kellett cserélni, mert az eredetileg a tervező által is megjelölt vakolóanyag az ezen a fal felületen nem igazán jól működött, és itt végül a műemlék felügyelet hozzájárulásával lehetett ebben látni.
Köszönöm, főépítész úr. Részéről van még reakció?
Annyit tudok mondani, hogy nagyon örülnék, hogyha ennek a komplex rendszere el tudna indulni, mert valójában ez együtt ér valamit. Tehát a park a nyitott Budapesttel, még szívesen említenék olyan programokat, amiket már korábban terveztünk a Gerlóci utcába, vagy a Bankszárny földszintjére. Ezeket minél jobban, komplexen tudjuk megvalósítani, annál inkább egymást erősítő elemekké tudnak válni. Tehát én örülnék, hogyha már nem lépnénk vissza ebből a...
Volt egy vendéglátásra van szó, kérdéssel van.
Tehát a park tervezése jelenleg ott tart, hogy gyakorlatilag a homlokzat majd, tehát az átalakítandó homlokzat majdnem teljes területén lennének olyan kiülős helyek, amik csatlakoznának a földszinti átalakítandó területeknek a vendéglátó vagy közösségi funkcióihoz. Illetve volt még kérdés arra, hogy látjuk, hogy a tervezés az mikor érhet véget. Most a legutóbbi, tehát a tervezői csapat az összeállított egy olyan forgatókönyvet tekintettel arra, hogy változtak a fölöttes jogszabályok, és ugye műemléki engedélyeket is be kell szerezni, országos tervtanács elé is kell mennünk, és ők kalkuláltak ilyen forgatókönyveket, hogy hogyan tudunk ebben előre haladni, és jelenleg az látszik, hogy optimális esetben az, tehát az engedélyezés és a kiviteli terveknek a vége az 27 első negyedével tud lenni. Tehát valószínűleg a 25 az teljes egészében az engedélyeztetésre fordítódik, és 26 pedig a kiviteli tervezésére lesz.
Köszönöm. Tehát elvileg most ezt a 100 millió félretéve valószínűleg a költségvetésben 26-ra a forrás az előkészítésre megvan, és akkor valójában az a kérdés, hogy 27-28-ban a kivitelezés forrásait hogyan tudja a város biztosítani, ha én jól fordítom le az elmondottakat. Köszönöm. No, remélem a képviselők és bizottságit a kérdéseknek is megadtuk az alapot. Váradi Zoltán jelentkezett elsőként, parancsolj.
Köszönöm szépen a szót, meg köszönöm szépen a beszámolókat. Alapvetően támogatjuk mindenféle köztérnek a megnyitását a lakosság felé, főleg, hogyha ott fogyasztási kényszer nélkül is lehet igénybe venni azt. Két konkrét kérdésem lenne, hogyha jól értettem, akkor 27-28-ban indulhat meg talán a kintevezés alapján, hogy mikorra várhatjuk azt, mondom így, hogy talán legkorábban, hogy ez a park valóban zöld legyen, tehát mondjuk az a zöld kör az megvalósuljon. Másrészt pedig, hogy üzletterületekről volt szó, meg üzlethelyiségekről, hogy a megnyitott ilyen átjáróházban vannak betervben esetleg közösségi terek is, vagy olyan terek, ami nem üzleti célra lesz hasznosítva. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Ha a többiek megengedik, szerintem válaszoljon egybe főtel építész úr, mert akkor mindenki tud arra reflektálni. Sándor, parancsolj.
Igen, tehát mi azt látjuk, hogyha 27-ben lezárul a 27 elején lezárul a kiviteli tervezés, akkor még előttünk van egy kiviteli közbeszerzés, tehát az minimum egy 6 hónapos folyamat, és hogyha a pénz és minden előáll, akkor utána történhet meg a kivitelezés, mi azt gondoljuk, hogy optimális esetben 28-ban tud megtörténni ez a maga a kivitelezés, és akkor történik meg a közpark és a kapcsolódó földszinti helyiségeknek az átalakítása, és igen, nem csak vendéglátó helyekkel tervez a terv, hanem közösségi terekkel, például azt a borzasztó infópontot, ami most az ideiglenes városháza parkban van, azt szeretnénk egy az egybe beintegrálni ebbe a területbe, illetve van arra terv, hogy ilyen mélyköri jellegű olyan közösségi terek is alakuljanak ki, amik valamilyen akár, tehát még közelebbről meg nem határozó funkcióban, de szeretnénk nyitni afelé, hogy a városháza, illetve a városlakók között közötti információcsere az ezekben a földszinti helyiségekben történjen meg, illetve ugye bár nem ennek a programnak a része, de azon is dolgozik külön a főépítész úr, hogy a Gerlóci utcai szányban van egy olyan épületsor, ami esetleg be tudja majd fogadni a Budapesti Galériának a kiállító tereit.
Köszönöm szépen. Pakti Borján, köszönöm.
Köszönöm a szót, köszöntök mindenkit, boldog új élet mindenkinek. Nekem is financiális és ütemezési kérdéseim lettek volna részben vagy egészben, kaptam is választ az előzetesen megfogalmazott kérdéseimre. Azonban városigazgató jelezte, hogy ugye 25-öt se nagyon látja előre, így kérdéses akár még ez a ráemelésnek a finanszírozási lehetősége is. A kérdés az, hogy az ehhez szükséges, nem is a ráemelésnek, hanem a most leszerződött és meglévő financiális forrásokra ugye a fedezeti igazolások gondolom kiadásra kerültek, és ez alapján folyik a munka, és ezeket ki fogják tudni fizetni, és van erre megfelelő forrás. Hogyha nem látják a 25-öt, akkor azért én eléggé pesszimista vagyok itt a 26, 27 és a 28-as megvalósítás kapcsán. Bizakodóak vagyunk abban, hogy esetleg ez majd sikerülni fog, bár ahogy városigazgató sem látja a 25-öt, így én is nehezen tudom elképzelni akár még a 26-os tovább folytatást is. Tehát én azt látom, hogy ez valószínűleg nem fog megvalósulni, az sem kizárt, hogy ebbe a ciklusba sem. Köszönöm.
Köszönöm, főigazgató úr.
Köszönöm szépen, szerintem félértette akkor a szavimat. Nem ebben a projekt szempontjából vannak, hanem az összegész kép szempontjából, de hogyha egy üzenet volt, amit hozott, akkor értem, akkor szomorú az üzenet. Tehát, hogyha az üzenetet hozta, hogy a nektek annyi kedves Budapest, eldöntöttük mi kormány, és 25-ben annyi nektek, és ezért nem látjátok majd a képet, akkor megértettem az üzenetet, nem örülök neki.
Köszönöm. Először Barna Judit a lelnök, aztán is utána visszadom majd a szót Papti Barnak. Barna Judit.
Köszönöm a szót. Az a kérdésem, hogy nem tudom kikerülni azt a kérdést, hogy mi a célja a fővárosnak a beruházás kapcsán is a Merlinnel. Azt tudjuk, hogy megkapta az Örkény Színház, főpolgármester úr tegnap kiírt a pontba, hogy a Merlin újra kulturális és közösségi funkciókat lát el, ezt én egyébként nem látom. Én azt látom, hogy üres és be van zárva. Tehát az a kérdésem, hogy ha ez így le lett ide írva, tegnap főpolgármester úr is leírta, és egyébként az Örkény megkapta, mi a cél a Merlinnel, és miért üres? Köszönöm.
Az előbb direkt a felvezetőben elmondtam, hogy az Örkény, hogy a Merlinre még költenünk kellene annak érdekében, nagyobb befogadó képesség és akadálymentesített legyen a felső része. Ugye az Örkénynek azért adtuk, hiszen a külön erre céget, intézményt nem fogunk létrehozni, földrajzi közelség okán is adja magát az, hogy az Örkény működtesse, üzemeltesse ezt. Amikor azt mondtam, hogy rá kell költeni, akkor az arra is igaz, hogy fel kell még szerelnünk, és mind pénz, tehát amikor erről beszélek, akkor azt értse képvisel azt, hogy mögötte nincsen forrásunk, tehát hogy fel kell még szerelnünk ahhoz, hogy olyan rendezvényekre lehessen akár bérbe adni, akár saját üzemeltetni, ahol ezeket hozzá tudjuk biztosítani. Tehát mi szeretnénk a Merlint, hogyha belaknánk, ezt az Örkény üzemeltetése keretében valósítanánk meg, valósítjuk meg. Azért most is voltak benne rendezvények, hiszen az elmúlt időszakban is, az tényszerűen igaz, hogy ennél jobban lehetne hasznosítani, de ezt akkor először még rá kellene költenünk.
Köszönöm szépen. Papp Tibornak ígértem reakcióra, következő lehetőséget parancsolja.
Köszönöm szépen, csak muszáj reagálnom. Semmiféle üzenet nincs ebben, egy külsős bizottsági tagban nem fog senki se üzengetni, különösképpen, hogy a kormány az a kormány. És én nem a kormány képviselője vagyok. A Józan Paraszti ezt mondatja ezt. Tehát látjuk a költségvetés helyzetét, látjuk azt, amit az előbb mondott, hogy ámblok nem látja a fővárosban a 2025-nek a végét. Én is így látom, egyetértünk ebben, én sem látom, ezért nem látom azt sem, hogy esetleg itt hogyan tudunk majd forrásokat allokálni az ilyen típusú többet feladatokra. Józan Paraszti ezt köszönöm.
Köszönöm. Én most nem folytatnám ezt az általános költségvetési vitát, hogyha nincs rá különös igénye senkinek, inkább Bicók Péternek megadnám a szót. Köszönöm.
Köszönöm. A funkciók kapcsán szeretném kérdezni, hogy milyen tervek vannak arról, hogy hogyan lesz hasznosítva, és most gondolok főleg Jane Jacobsra, aki ugye támogatta azt, hogy minél több funkció van, annál különböző fajta, sokféle demográfiai csoport tudja használni, és különböző időkben, ami nagyon fontos lenne pont azért, hogy mindenki biztonságban érezze magát ebben a parkban, tehát hogy van-e arról hasznosítási terv, hogy ezeket a funkciókat hogyan vonzuk be a helyszínekre, hogy valóban több időszakban sokféle funkció legyen, és minden demográfiai csoportnak ez vonzó legyen majd. Köszönöm.
Köszönöm szépen, felépítész úr.
Igen. A funkciómixet úgy állítottuk össze, hogy vegyesen legyenek közcélú helyszínek és kereskedelmi hasznosítású helyszínek. Ugye a beruházáshoz akkor tudunk bevonni fejlesztőt, hogyha az egy önmagát megtermelő üzlethelyiség. Nem akarom nagyon elvinni a képet, de hogyha egy plázába gondolkodunk, ez egy olyan terület, ahol a közterületekről nyílnak magánterületek, a magánterületeket a fejlesztő maga fogja belakni, ezek vendéglátó, akár művészeti galéria, kulturális funkció, kereskedelmi területek, amelyek vissza tudják hozni a forrásokat, ezeket Schellenfordban fogjuk átadni, úgy működjenek, hogy legyen azért egy vezértonal ebben. De vannak olyan területek, amikbe szerettünk volna bevonni, például egy kerékpáros központot javasoltunk, tehát itt volna egy olyan terület, amelyik a kerékpáros szervezetek összefogását, ezeknek valamilyen fizikailag megvalósítható helyszínét, tehát kereskedelem, javítás, stb. Funkciókat magukba foglalnak. Másik területen mikrói funkciókat képzeltünk el, de ezek ugye nyilván nem adható kereskedelmi vagy megtérülő hasznosításba befektetőknek. Ez mind nyitott. Tehát ez a jövő kérdése, hogy ezt hogyan kell berendezni, de mi a tervezésben tovább tudunk lépni, hogy ennek a gerincét, az ellátó rendszereit, a közműveit ki tudjuk építeni. Úgyhogy szerintem tovább kell gondolkodni ennek a konkrét hasznosítási projektjein. Amit nem lehet megmozdítani, az elektromos kapcsoló központ sajnos a legjobb helyen van, tehát a használat szempontjából a legkívánatosabb helyet nem tudjuk megnézni, mert ez egy gerinceleme az egész városházának.
Köszönöm, Félkézőt. Ödeink Krisztónak van még kiegészítése? Parancsa.
Közparkon belüli funkciók, tehát ami nem az épületet érinti, azok pedig elsősorban a klasszikus közparki funkciók, illetve ezek mellett arra gondoltunk, hogy a kisebb rendezvények, illetve karácsonyi vásár, vagy akár a könyvhétnek az áthozott helyszíneként is tud ez működni. Direkt modelleztettük a tervezőkkel, hogy hogyan néz neki ez a park abban az esetben, hogyha mondjuk télen egy kocsárpályát kell elhelyezni, nyáron egy szabadtéri színpadot, arckiállításnak a tablóit, akármilyen szabadtéri kiállítást, karácsonyi vásárt, bármilyen egyéb vásárt, tehát hogy ezeknek a felületeire, felszíneire, elhelyezésére külön gondot fordítottunk, és tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy ez a közpark vagy köztér ez visszahozná Budapest elvesztett főterét, és valamilyen funkcióban tudna működni, ami egyszerre tudja kielégíteni azt, hogy a belvároson belül növeli a egyébként gyalázatos zöldfelületi arányt, ugyanakkor pedig tud valamiféle lehetőséget biztosítani akár a város által szervezett, akár pedig külső szervezet által szervezett kisebb rendezvényekre. Hatalmas nyomás van a fővárosi közterületeken, hogy mindenféle rendezvényszervező mindenfélét szeretne szervezni, és nyilván ezeknek egy részét ez a park nem fogja tudni teljesíteni, pont azért, hogy nagy legyen az zöldfelületi arány, de kisebb rendezvényekre gondoltunk, különösen a Berlinhez kapcsolódó rendezvényeknek a megszervezésére.
Köszönöm. Dományi Bálint.
Köszönöm. Biszók Péter kérdése, illetve az arra adott válaszok nagyjából elvették az én hozzászólásomnak a lényegét, viszont így már csak egy felvetésem maradt, hogy a földszinti terek sokféle funkciója mellett javaslom, és szerintem ez a teremben jelenlévők többségének tetszésével találkozik, hogy a projekt keretében valósuljon meg egy olyan kifelé nyitott tárgyalórendszer, ami a Városháza különböző hivatalos ügyeinek a külső partnerekkel való lebonyolítására szolgál. Köszönöm, tulajdonképpen ennyi lenne a felvetésem.
Köszönöm szépen. Keszthely Dorottya képviselő asszony jelentkezett, parancsolj.
Köszönöm szépen. Én őszintén köszönöm Bartoszi Sándor főtájépítész úrnak, hogy megemlítette azt, hogy az a fajta Gerlóci szányban tervezett kulturális folyosó, amiben gondolkodott a Városháza vezetése, az nem került elvetésre, és a Budapest Galériának a kialakítása, a tervezésre került, ez mintegy 700 millió forintos beruházás lett volna az elmúlt időszakban, ami sajnos forrás hiány miatt nem valósult meg. Én örülök, hogy ez a projekt ez még mindig itt van, és továbbra is erősíti azt, hogy a Gerlóci szárny a Merlinnel, illetve egészen a Madács térig, ez egy kulturális tengelye tud lenni a fővárosi önkormányzatnak és Budapestnek. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nekem még annyi kiegészítés sem lenne, hogy, illetve kérdésem is, hogy azt megkérdezem főépítész úrtól, hogy a koncepciótervi fázis most zárul, azért általában egy ilyen koncepcióterv számos döntési pontot tartalmaz. Ezekről a döntési pontokról kidönt, döntések születtek-e már, tehát magyarul a továbbtervezés műszaki tartalma mennyire tisztázott, mennyiben várja adott esetben a városvezetés, hogy a bizottság vagy a közgyűlés ebben állást foglaljon, ez az egyes számú kérdésem. A második pedig, hogy a továbbtervezés során az előbb is elhangzottakra tekintettel a kereskedelmileg hasznosítható helységcsoportok vonatkozásában tervezek kereskedelmi hasznosítási tanulmányt készíteni, akár a tervezővel, akár attól elkülönülten a Városháza, ugyanis ugye említette főépítész úr ezt a bevásárlóközpont példát, hogy ugye a fit-outban nagyjából ott húznak meg a határt, ahol a piaci szereplők szokták, de ugye a piaci, most nem is kell bevásárlóközpontnak hívni, de a kereskedelmi helyiségcsoportok hasznosításánál azért bevett gyakorlat, hogy a bérlői mixet előre határozza meg a bérbeadó, és még mikor nincsenek is meg a bérlők azt, hogy hol milyen funkció legyen, tehát hogy három étterem legyen egymás mellett, vagy egy kocsma, egy étterem és egy újságos, vagy mi legyen, azt általában a jól jövedelmező bérbeadók maguk találják ki, és nem hagyják a piacra. Most ugye ez nekem egy régi kritikám a fővárosnak az aluljárós BKV és üzlethelyiség hasznosítási gyakorlatával, ami csak így bedobja a gyeplőt, és az a kínai használt cikárus, aki a legtöbbet ajánlja, az megkapja utána a bérleményt, de most ezt tegyük félre. Tehát a Városháza esetében van-e arra a terv, hogy ne ez történjen, hanem kifejezetten a bérlői mixet előre meghatározó helységhasznosítás előkészítő munka, akár a tervezés keretében történjen. Köszönöm.
Szabad erre válaszolni röviden. Én azt gondolom, hogy a tervek megfelelőek arra, hogy ez a projektmenedzsmenti lépés, ez most, holnap belépjen, és elkezdje ezt föltárni, kidolgozni, mert a tervek ebből a szempontból nyitottak, és erre rendkívüli módon törekedtünk. Tehát már csak azért is, mert azért itt egy dolgot szeretnék elmondani, hogy egy ilyen köztértervezés az olyan funkciókra is szól, amiket ma még el se tudunk képzelni. Tehát, hogy 30 év múlva hogyan használjuk ezt a területet, erre szerintem a teremben senkinek nincsen biztos tippje. De a menedzsmentet nem csak ezért kell megindítani, hanem azért is, mert ugye főosztályvezető kollégám, a hivatalüzemeltetés és felelős kollega azt kérdezi, hogy de hova tegye ő azt a raktári berendezést, ami most itt van. Tehát én azt gondolom, hogy mi most a terveket el tudjuk jól készíteni, az, hogy ez egy működőképes projekt legyen, ez akkor jön elő, amikor itt pénzek kerülnek elő, és ezt valaki meg akarja valósítani konkrétan, mert addig se forrás, se program nincsen, ameddig ennek nem látjuk a végét. De abban biztos vagyok, hogy nyitottan hagytuk a lehetőségeket.
Az első kérdés ugye még az volt, hogy a koncepciótervi fázist lezárva a döntési pontok mik, és azokat ki és mikor dönti el?
Lehet, hogy nem az én tisztem ezt megválaszolni, el vannak döntve. Tehát mi a koncepciótervet leadtuk, a koncepciótervre született döntés, az extrém pontjainkat a városvezetés nem kérte továbbvinni, tehát látványlift, tetőterasz, ilyesmi nem készül, nem is tervezzük, de azokat az elemeket tervezzük, amelyeknek van értelme. Tehát én egy nagyon kiegyenlített, tudatosan fölépített programot tudok képviselni őszinte örömmel.
Van kiegészítés? Én annyiban egyrészt köszönöm, hogyha azt megkaphatjuk, hogy mik az elvetett elemek, nem azért, hogy most látványlifteket visszalobbizzunk, de hogy mondjam, nyilván akkor van értelme egy ilyen bizottsági tárgyalásnak, vagy annak, hogy a bizottság nem csak díszletként ül itt, hogyha valamelyest azt értjük, hogy a városvezetés milyen logikák mentén dönt ezekben a kérdésekben. Tehát, hogyha a koncepcióterv döntési pontjait megismerhetjük, és azt, hogy a városvezetés miért döntött egyes verziók mellett, azt köszönjük. Főpítész úrral minden tiszteletem mellett vitatkoznék abban, amit mondott. Szerintem a mai korban gyakorlatilag szakági terv, a helységhasznosítási mixnek a kitalálása és koncepció egy ilyen helyzetben. Tehát az, hogy mi csinálunk egy tervet, aztán majd ha lesz pénzt megcsinálni, akkor majd jön valaki más is kitalálja, annak általában az lesz a vége, amit nem szeretünk, hogy valójában a helység mégse jó arra, amire terveztük, mert nincs elég szagelvezetés, meg én nem tudom, milyen elkülönítőkonyha, tehát úgy vendéglátásra hasznosítani nem lehet, mint a látványterveken, és akkor jönnek helyette az ilyen romkocsma jellegű hasznosítások már egy frissen felújított épületbe is. Tehát szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ahhoz főleg, hogyha vendéglátó funkciókról beszélünk, ahhoz, hogy kereskedelmi hasznosítás reális legyen, ahhoz az ENK tervezési fázisban legkésőbb elfogadom, hogy a koncepcióban nem, de az ENK tervezési fázisban gyakorlatilag szakági súllyal kellene bevonni a helység hasznosítási szakértelmet, aminek egyébként vannak piaci szakértői, akik ebben az előbb elmondott módokon az összes integráltan nagy kereskedelmi helységcsoportokat hasznosító szereplőket, lásd bevásárlóközpontokat támogatják, tehát ez egy abszolút létező piac Magyarországon. Az építészek egyébként általában jól ismerik őket, hiszen amikor piaci projekteken dolgoznak, akkor kell is velük dolgozniuk. Én elkerülném azt, hogy megtervezzünk valamit úgy, hogy ezek a szempontok nincsenek végig gondolva, és utána majd, amikor építjük, akkor mondjuk, akkor döbbenünk rá, hogy nincs bérlő, aki ezt így reálisan ki tudja venni, vagy hasznosítani tudja.
Ebben örömmel veszünk minden segítséget.
Köszönöm. Vicók Péter jelentkezett.
Köszönöm. Igen, ugye az előző kérdésem arra vonatkozott, és konkrétan egyébként megnézhetjük, hogy mikor fogunk kapni egy olyan hasznosítási tervet. Tehát tök örülök, hogy ezek a gondolatok már megvannak, és nem amikor már odaérünk arra a fázisba, hogy az körülbelül mikor lesz, hogy ezt a részletesebb hasznosítási tervet megkaphassuk, megnézhessük, véleményezzük, hogy miként alakítható ki az a fajta sokféleség, amiről most beszélgetünk, illetve amit említett elnök úr is. Tehát ez körülbelül mikor lesz kész, és hogyan véleményezhetjük majd. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Főigazgató úr válaszolt, vagy főépítész úr? Főépítész úr.
Én azt gondolom, hogy az ösztönös, vagy az alkotó, kreatív oldalról érkező javaslatokat holnap meg tudjuk mutatni. Az, hogy ebből a városvezetés mit tart elfogadhatónak, mit tart továbbépítendőnek, mit milyen módszerrel dolgozza ki a ingatlan értékesítésnek a különböző lehetőségeit, ebbe őszintén szólva további munkára van szükség. Tehát erre föl kell akkor állítani egy megfelelő csapatot, aki ennek az értékesítési oldalát képviseli. Én nagyon szeretek ilyeneket csinálni, de nem vagyok ugye döntési pozícióban ebben a kérdésben. Tehát amit eddig elképzeltünk, azt azonnal be tudjuk mutatni. Amit a valóság vissza fog igazolni, az még nem tudjuk.
Két dologra, egyrészt a főépítész úr által extrém elemeknek minősített, talán ezt a szó használat volt, ugye ezeket ő is felsorolt, ezek vagy anyagi, vagy pedig üzemeltetési szempontból kerültek lehúzásra a további tervezési szempontjából, hiszen ahogy erre a kompakt tervre is azért mi nem látjuk, hiszen nem látunk ennyire előre a fedezetet, ebből a szempontból sem olyan üzemeltetési szempontból túl drága, vagy pedig egyébként nagyon drágán megépíthető elemre lehúztunk. A kérdést Bicók Péterhez, hogy mire gondol pontosan, hogy mit szeretne látni, mert természetesen behozzuk a bizottságülésre, csak nem volt számomra egyértelműen érthető a kérdés.
Köszönöm. Lehet, hogy még nincsen kész, tehát nem azt követelem, hogy mutassák, hogy mi ez még kész van, csak hogy van-e, ugye arról beszélt az előbb a főépítész úr, hogy vannak olyan koncepcionális gondolatok, hogy hogyan legyen sokféle funkció majd a hasznosításban. Fölszínen, igen. Tehát hogyan tudják majd a lakosok használni, milyen demográfiai csoportokra terveznek, akár kereskedelmi egységek, akár nem tudom, civil szervezetek, akár stb. Tehát ezek hogyan töltik majd be a nap minden óráját, és ezt hogyan fogják elérni. Tehát ezt a tervet kívánnám. Gondolom, akkor ez még nincsen kész, és senki nem követeli most, hogy ez kész legyen. Csak hogy ezt mikor várhatjuk, és ha jól értem, akkor még nem tudjuk. Körülbelül mikor várható, hogy melyik olyan milestone kell elérnünk ahhoz, hogy ez majd elkészülhessen. Térjünk erre vissza fél év múlva, vagy nem tudom, mi az, ami van-e valamilyen projektmenedzsmenti folyamat, amivel látjuk, hogy mikor érünk oda, hogy ilyesmit el tudjunk majd készíteni. Vagy ha kell segítség a bizottság részéről, akkor nem tudunk szakmai támogatást adni, csak hogy kérdezem, hogy van-e ebben a folyamatban egy pont, amikor már látjuk, hogy mikor lehet ezzel elkezdeni foglalkozni. Köszönöm.
Köszönöm. Én oda konkludálnám, amit az előbbit főépítész úrnak is mondtam, hogy szerintem az engterv fázisban szükséges lenne tényleg ennek az egész helyiségkapnosítási koncepciónak a kitalálása. Szerintem most erről külön döntenünk nem kell, de szerintem a városvezetés ezt ebből a bizottsági vitából egyetértőleg támogatta. Azt pedig én is szeretném kérni, hogy az elvetett javaslatokról egy tájékoztatót nem kell újra megtárgyalni, de egy tájékoztatót kapjon a bizottság írásban, hogyha ez lehetséges.
Természetesen mind a kettő lehetséges, megértettem most így, tehát a földszinti helyiségek milyen funkcióval szeretnénk betölteni, vagy potenciálisan milyen funkcióval szeretnénk betölteni. Oké, mind a kettőre természetesen, ahogy elnök úr összefoglalta, úgy fogunk eljárni.
Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk, ami ugye a tájékoztató elfogadásáról szól. Kérem, ezt most tegyük meg. Indítható a gép. Barabás elnök úr nincs itt, és nem nyomta ki a gépét. Köszönöm szépen. 9 igen, egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következő napirendünk a település tervelőhaladásának bemutatása. Itt is főépítész úr lesz az előadó? Az igazgató úr.
Nem, Garai Márton, osztályvezető úr.
Az igazgató azt mondja, hogy ügyrendben kért szót Váradi Zoltán.
Köszönöm szépen, elnök úr, csak mielőtt a következő napi rendhez menjünk. Most már kezdem észrevenni, hogy szinte minden bizottsági ülésre érkezik bele valamikor egy ilyen módosító javaslat papíron. Nem szeretném, hogyha ebből gyakorlat alakulna ki, főleg olyan esetekben, amikor nem ilyen utolsó pillanatbeli vagy sürgős ügyekről van szó. Sokkal nehezebb rá fölkészülni. Tudom, hogy Magyarországon élünk, de próbáljuk azért rendesen készülni rá. Úgyhogy egyrészt szeretném kérni, hogy ebből ne legyen gyakorlat, másrészt, hogyha mégis, akkor valamikor a nap folyamán legyen egy legalább 5 perces szünet, amikor átnézhetjük, és nem kell a vendégek hallgatása közben ezeket olvasni. Köszönöm.
Ha bármikor szünetet igényel az SMS szerint képviselő úr, akkor, vagy bizottsági tag úr, akkor ezt meg fogom adni természetesen. Ugye a városvezetés azt a gyakorlatot követi ezekben az ügyekben, hogy nincs írásos előterjesztés, tehát az előterjesztések tartalmát is a helyszínen ismerjük meg. Tehát módosító indítványt is csak a helyszínen lehet benyújtani. Én igyekszem ezekből amennyire lehet előre tájékozódni, illetve tudom nagyjából a hátteret, ami miatt például ezt a módosító javaslatot megtettem. De ha az a javaslat, hogy térjünk át ezekben a tájékoztatóban az írásbeliségre, akkor az nyilván egy más ütemezést jelent, de hát nyilván ebből a működésből fakad. Ugye sem az előző, sem ebben a napi rendben, sem a következőkben nincsen írásos előterjesztés a városvezetésnek, hanem helyszíni prezentációk vannak. Ebből eredően módosító indítványt sem lehet előreírásban benyújtani a nem ismert tartalomhoz. Nyilván itt előzetes egyeztetések alapján jutottam arra, hogy ezt a módosító indítványt meg ki tudtam osztani, de előre mondom, hogy van olyan napi rend, amihez van módosító indítványom készen, de mivel én sem tudom pontosan, hogy mi lesz a prezentáció, még nem nyújtottam be. És azt felajánlom ezúttal egyébként a tagoknak, hiszen az SMS-en csak én tudok már benyújtani módosítójavaslatot ilyenkor, hogy erre a helyzetre tekintettel, hogy helyszíniek az előterjesztések, ugyanúgy, hogy a főpolgármester is ezt megtette az SMS kapcsán, azt hiszem a Fidesz frakció kérésére, ha valakinek van módosító indítványa, akkor az észszerűség határain belül nyilván, de készséggel benyújtom a nevé, a saját nevemben, mert csak elnökként nekem van erre már módom az SMS szerint. Köszönöm szépen. Akkor ügyvezető igazgató asszonyé, vagy nem, bocsánat, Garai Mártoné a szó, parancsoljatok.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a megjelenteket, Garai Márton vagyok, a Várostervezési Főosztály, Urbanisztikai Osztályának vezetője. Ezt a prezentációt részben én fogom tartani, részben Albrecht útja, a BFVT Kft. Ügyvezető igazgatója. Fővárosi településterv tervezésében vagyunk benne. A hátterét, ami jelenti ennek a tervezésnek, az egy jogszabályi módosítás. A 2024-es évben megszűnt számos olyan jogszabály, ami a település tervezést meghatározza, így megszűnt az épített környezet alakításáról szóló törvény, a településkép védelméről szóló törvény, hatályon kívül helyezésre került az OTÉK, és 2024. október 1-től megalkotásra került a magyar építészetről szóló törvény, valamint az úgynevezett TÉKA, ami a korábbi OTÉK-ot váltotta föl. Ezek azok a jogszabályok, amelyek megalapozzák a településtervnek, mint tervműfajnak a jogszabályi hátterét. A törvény, illetve a vonatkozó jogszabályok azt mondják ki, hogy ezt a fővárosi településtervet, ezt 2026. január 1-jéig kell elkészíteni annak érdekében, hogy a kerületi építési szabályzatok 2027. június 30-ig elkészülhessenek. Ez az a törvényben foglalt határidő, ami miatt ennek a településtervezésnek a településterv tervezése már a tavalyi évben elkezdődött. Maga a fővárosi településterv két részből áll, egyrészt egy településfejlesztési tervből, másrészt egy fővárosi rendezési szabályzatból, míg a településfejlesztési terv az egy közgyűlési határozattal kerül majd elfogadásra, addig a fővárosi rendezési szabályzat az egy rendelettel, önkormányzati rendelettel kerül elfogadásra. A fővárosi településterv az egy dokumentum, így egy közös megalapozó munkarész készül, aminek utána van egy fejlesztési terv része, illetve egy rendezési terv része. Nyilvánvalóan még vannak egyéb munkarészek is benne, ez majd későbbiekben bemutatásra kerül. Maga a fővárosi település fejlesztési terv, szóval a fejlesztési része tartalmazza a fővárosi önkormányzatnak a jövőképét távlati fejlesztési szándékoknak megjelenítésével. Tartalmaz egy stratégiai munkarészt, amelyben a hosszú távú fejlesztési célok, illetve a középtávú fejlesztési célok megjelennek, emellett a rövid távra vonatkozóan is fogalmaz meg fejlesztési szándékokat a terv. Ezt követően a cselekvési programba kerülnek bemutatásra különböző intézkedések, feladatok, projektek, pénzügyi tervvel, ütemezési, megvalósítási ütemezési vázlattal. Megjelennek ebben az akcióterületek, antiszegregációs program, illetve több munkarész is, ez is majd későbbiekben részletesen bemutatásra kerül. Valamint ebben a tervben jelenik meg az a fejlesztési tervlap, ami a térbeli összefüggéseknek a rendszerét mutatja be, gyakorlatilag egy térképes formában. A fővárosi település fejlesztési tervnek az újdonság az, hogy egy dokumentumban rögzít ugye a hosszú távú, valamint középtávú fejlesztési döntéseket. Ugye fölváltja ez a terv a korábban készült Budapest 2030 hosszú távú fejlesztési koncepciót, valamint az integrált település fejlesztési stratégiát. A település rendezési tervvel egy eljárásba kerül, vagy egy időbe kerül elkészítésre, így a két terményfaj közötti kapcsolat az mondhatni, hogy áttekinthetőbb. De ennek a tervnek az alapját azért a hatályos tervek adják meg, így a Budapest 2030 fejlesztési koncepciónak a céljai jövőképe került átértékelésre és aktualizálásra, illetve nyilvánvalóan ugye megjelennek a korábbi integrált település fejlesztési stratégiában megfogalmazott középtávú céloknak az átértékelt, aktualizált továbbgondolása is. A cselekvési program, ahogy szó volt róla, ugye beavatkozásokat, feladatokat és különböző projekteket tartalmaz, és ezek gyakorlatilag ennek a térképi megjelenése kerül a település szerkezeti tervet felváltóan a fejlesztési tervlapra rá. A fejlesztési tervlapon időtávok is megjelennek, illetve az akcióterületek is megjelennek rajta, ami egy új szerepet kap, de erről is kicsit későbbiekben lesz részletesebben szó. A fővárosi rendezési szabályzat, ugye rendelet, önkormányzati rendelet, azonban ez telekalakítás és építés jogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. Ugye ezeket az elemeket továbbra is a kerületi szabályozási tervek, valamint a Dunaparti építési szabályzat, illetve városliget építési szabályzat fogja tartalmazni. Viszont a korábbi FRS-hez képest van változás ebben ennek a tervnek a tartalma tekintetében. Meghatározza, hogy a beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területek használtanak általános rendjét, az alkalmazható szintterületi átlagértéket, település központi, valamint nagyvárosi lakóterületekre vonatkozóan meghatározza a beépítési magasságot, valamint a műszaki infrastruktúra elemeknek a terület biztosítását. Röviden az ütemezésről. 2023 áprilisban hozott döntést a közgyűlés arról, hogy induljon el ez a tervezés, amely gyakorlatilag másfél év alatt tudott eljutni oda számos konzultációval, adatgyűjtéssel, egyeztetéssel, hogy idén januárban egy mondjuk úgy egy véleményezési tervváltozatot kaptunk, ennek a véleményezése jelenleg házon belül zajlik. A cél az, hogy ez a tervez a államigazgatási eljárás keretében is ugye véleményezésre kerülhessen minél hamarabb annak érdekében, hogy 2025 végére a végleges tervet közülés elé tudjuk terjeszteni. Következő hónapban, februárban tervezünk egy közgyűlési határozatot, ami arról szól, hogy ezt a véleményezési tervdokumentációt a közgyűlés jóvá hagyja, és ezáltal elindíthassa az önkormányzat ennek a hivatalos véleményezését, amire jogszabály szerint 30 nap áll rendelkezésre, ez terveink szerint ugye márciusban fog tudni megtörténni. Ugye ezt követően feldolgozásra kerülnek a beérkezett vélemények, különböző észrevételek, melyeket egy-két hónap, nyilván ez a vélemények számától is függ, de legkésőbb 2025 júniusig terjesztenénk be a bizottság elé. Ugye az SMS szerint a bizottság dönt a véleményeknek a befogadásáról, elutasításáról, illetve a véleményezés szakasz, ennek a véleményezési folyamat ennek szakaszának a lezárásáról. Ezt követően az állami főépítészhez kerül maga ez az anyag. Az állami főépítész egy egyeztető tárgyalást fog összehívni a különböző véleményeknek a megbeszélése céljából. Egyeztetése céljából, és terveink szerint 2025. augusztus-szeptemberben fogja tudni kiadni azt a záró szakmai véleményt, ami szükséges ahhoz, hogy a végső döntéshozatalra előkészíthető legyen ez az anyag. Legkésőbb 2025. novemberi döntéssel számolunk, ez ahhoz szükséges, hogy hatályba léphessen a terv a következő évnek az elején. Ugye amennyiben nem tudjuk teljesíteni ezt a törvényben foglalt határidőt, abban az esetben a kerületi szabályozási tervek gyakorlatilag nem tudnak fővárosi tervhez igazodni, mert kivezetésre kerül a jelenleg hatályos terv, így ez egy igen fontos dátum, amire mindenféleképpen figyelemmel vagyunk. Nagyon röviden a partnerségről, a tervezés elejétől fogva egy lehetőségeink szerint egy szélesebb körű partnerség kísérte a tervezés folyamatát. Egy szakértői munkacsoport véleményezte, nyomon követte a fejlesztési tervnek a különböző lépéseit. Egy főépítészi munkacsoportot tartottunk az összes kerületi főépítésznek a meghívásával és az állami főépítészeknek meghívásával, ahol különböző témákon mentünk keresztül annak érdekében, hogy az új jogszabályi környezethez az a terv megfelelő válaszokat adjon. Természetesen voltak személyes egyeztetések is részben a kerületekkel, részben a hivatal érintett főosztályaival, részben pedig különböző fővárosi közszolgáltató cégek, szervezetek, állami szervezetek bevonásával és megkeresésével. Magát a lakosságot egy hónapon keresztül tájékoztattuk a tervezési folyamatról. Jelenleg folyamatban van egy lakossági kérdőívezés, aminek az eredményét még a februári döntéshozatal előtt be fogjuk tudni csatornázni a tervben. Valamint ugye lakossági fórumot szervezünk az állami közvetési eljáráson belül egy mondjuk így egy minikonferenciával egybekötve tervünk 25 márciusában, és akkor most át is adom a szót a terv részleteinek a bemutatására Albrecht útjának.
Köszönöm a szót. Albrecht Tute vagyok, a BFET ügyvezetője és egyik vezető település tervezője. Szeretném bemutatni a három kollégámat, hogyha kérdések lesznek, ők tudnak majd segíteni még a válaszadásban, ha erre szükség van. Bedőcs Bernadett, aki a társadalmi részével foglalkozik, a Pető Zoltán a közlekedés, és Tatai Zsombor, aki a környezeti zöld kérdésekkel foglalkozik. A mai alkalomnak az volt a címe, hogy a terv előrehaladásának a bemutatása, úgyhogy igazán mélyen a tartalmi részletekben nem fogok tudni belemenni, erre elég idő sem áll rendelkezésre, de amennyiben erre van igény, természetesen akár egy hosszabb alkalomkor vagy fókuszált területekre tudunk erre tartani tartalmi bemutatót is. Ahogy a Garai Márton már említette, Budapest jövőképével indul az anyag, ehhez csatlakozik a hosszú és a középtávú stratégia. 2023-ban azzal kezdtük ezt a feladatot, hogy a hatályos terveket elemeztük, és próbáltuk azt megnézni, hogy 10 év alatt tulajdonképpen mi volt az, ami elvesztette aktualitását, mit kell más fókuszba helyezni, milyen újdonságok vannak, amivel kell foglalkozni, és tulajdonképpen már ebben a fázisban is egyeztettük a szakértőkkel és a civil munkacsoportokkal. A jövőkép, mi úgy gondoljuk, az viszonylag stabil a most hatályos 20-30-as jövőképhez képest, de természetesen itt is a fókuszokon változtatunk, úgyhogy aki látja ezeket az ábrákat, ismeri a most hatályos jövőképet, látni fogja, hogy hasonlók a gondolatok. Az a lényeg, hogy a távlati fejlesztési szándékokat 4 kör köré csoportosítottuk. Az egyik az, hogy Budapest klimatudatos, globális kihívásokra felkészült város, Budapest és várostérség a Magyarország szíve. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár ez a fővárosnak a a település terve nagyon sok témában, legalább az agglomerációra, de nagyobb várostérségre is ki kell tekinteni, mert annélkül sok esetben értelmesen koncepciót kialakítani nem lehet. A harmadik az, hogy Budapest minőségi városi környezet vonzó otthon, és a negyedik, hogy Budapest egészséges, egészségtudatos közösség. És tulajdonképpen erre, ehhez kapcsolódnak az általános fejlesztési alapelvek, ezek nem csak a jövőképnél, hanem mint a hosszú, mint a középtávú stratégiánál is megjelennek, ehhez igazodunk, az az esélyteremtő, az érték alapú, a fenntartható és a nyitott és kezdeményező. A Budapest stratégia ezen túl két részből fog állni, a hosszú távúból és a középtávúból. Jelenleg a Budapest 2030 a hosszú távú, az ITS 2027 az úgynevezett középtávú stratégia. Ezek mind különálló anyagok voltak, külön egyeztetve, de itt is már az volt a szerencsés, hogy legalább jó idősorban készültek, úgyhogy egymásra épültek. Ezekből a stratégiákból és felülvizsgálat alapján átértékeltük az elemeket megint külső szakértők bevonásával. A jelenlegi 17 cél helyett tulajdonképpen 14 hosszú távú célt azonosítottunk, amihez tartozna utána 6 középtávú cél. Az azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy egyáltalán ez az új középtáv, ami nálunk 20-34-ig tart, abba az időszakban mire érdemes fókuszálni. Ebből elő lehet állítani egy ilyen ábrát, hogy minden mindennel összefügg, ez természetesen az anyagban részletesen ki van fejtve. A munka másik fontos fejezete az a cselekvési program. A cselekvési program a jogszabály alapján két nagyobb fejezetből áll. Az egyik a fővárosi önkormányzat középtávú beavatkozásai, a másik rész az akcióterületek. A középtávú beavatkozásoknál ki kell térni az anyagnak a finanszírozási háttérre és ütemezésre, beavatkozásokra, megvalósítás hátterére, és van külön fejezet az antiszegregációs program, amit tulajdonképpen a KSH által beazonosított szegregátumokra készül. Itt azt fontos elmondanom, hogy a teljes anyagot itt december végére próbáltuk úgy átadni a fővárosnak, hogy véleményezhető legyen. A cselekvési program első részén, azonban még dolgozunk, mivel itt nagyon nehéz volt évvégén befejezni azokat az egyeztetéseket, amelyek a projektekről szólnak, mert itt adatszolgáltatásban és még hiányt szenvedünk, de nagyon igyekszünk, hogy ez is itt február elejére nyugvó pontra kerüljön. Hát az előző napi rendi pontból is látható volt, hogy a forrás, illetve a hiányzó forrás mennyire fontos tétel, és emiatt már mindjárt megmutatom, hogy mi is ezt hogy kezeljük. Az a fontos, hogy a cselekvési programnál is mindig bemutatjuk az összefüggéseket, hogy egy-egy intézkedés a cselekvési programnak hogy függ össze a középtávú, illetve a hosszútávú célokkal, és egy-egy intézkedésen belül ki vannak fejtve az egyes programok, a programokhoz tartozó projektek. Itt látszanak az intézkedések, 12 intézkedés körül csoportosulnak ezek a részletezések, hogy struktúrált és áttekinthető legyen. A cselekvési programnál tulajdonképpen a leírások, én most nem várom el az egy valaki elolvasat, csak próbáltam úgy érzékeltetni, hogy próbálunk egy eléggé strukturált, jó áttekinthető rendszert adni. Így is nagyon hosszú az anyag, egyszerűen azért, mert most négy tervi műfajt egy tervbe kell összefoglalni, de itt is látszik az, hogy a mostani ITS-ben alkalmazott rendszer, hogy amikor tervezünk költségekre, tervezünk ebbe az SML rendszerbe, az azt jelenti, hogy egy minimum elven, egy adaptív, illetve egy ambiciózus forgatókönyv szerint, és tulajdonképpen itt van az, hogy itt az ehhez tartozó forrásokat, összegeket még egyeztetni és pontosítani kell, és itt valószínűleg addig, amíg elfogadásra nem kerül az a terv, még előttünk van sok hónap, mert végül is csak január van, és novemberre tervezzük ennek az elfogadtatását, lehet meg bele természetesen aktualizálások, módosítások. És tulajdonképpen a terv leírása és a felesleges ismétlések miatt sok helyen hivatkozásokkal mutatja be, hogy a cselekvési programnak melyik része hova tartozik. Ami szerintem egy nagyon érdekes része ennek az új tervnek a főváros szempontjából, ezek az akcióterületek. Az akcióterületek az új építészeti törvény értelmében teljesen új értelmezést kaptak, az azt jelenti, nem azt kell alatta elképzelni, hogy az az akcióterület, amit a főváros holnap kivitelez, mondjuk egy városháza parkot, hanem az akcióterületek azok a területek a fővároson belül, ahol a közép és hosszú távú célok megvalósítását lehet területileg támogatni. Az azt jelenti, ezeknek az akcióterületeknek nem kell a főváros tulajdonával lenni, nem kell, hogy odaszóljon fővárosi projekt, hanem azokat a területeket kell megnézni, hogy hol tervezünk, vagy hol lehetséges változások a fővárosban, amelyek ezeket a célokat támogatják. És emiatt ezek a főváros léptékében nagy kiterjedésű területek, és ezek nem csak építéssel, hanem zöld területfejlesztéssel, kék infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó akcióterületek is. És a cselekvési programon belül, szóval ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket az akcióterületeket. A főváros ezekre az akcióterületekre meghatározhat követelmények. Ez azért érdekes, mert a jelenlegi tervrendszerben a fővárosnak erre nem volt lehetősége, hanem csak azt, amit a rendezési szabályzatban le tudott írni, erre lehetett követelményeket megfogalmazni, most ez egy viszonylag tág dolog lett, az mindjárt megmutatom, hogy olyan témakörökben is, hogy egy-egy akcióterületnek hogy alakuljon a város szerkezeti és közlekedési kapcsolatrendszere, hogy viszonyul a központrendszerhez, milyen legyen a viszony a szomszédságokkal, mi legyen egy-egy ilyen területnek a funkcionális összetettsége, komplexitása, a természetföldrajzi tényezőkre hogy kell odafigyelni, esetleg város építészeti szempontból is milyen követelmények lesznek, valamint a korlátozások, a szennyezés, stb. Vonatkozóan is lehet előírásokat tenni. Ha ez alapján nézzük az általunk javasolt akcióterületeket, ezek tematikusan úgy foglalhatók össze vannak olyan területek, amelyek ezt a kompakt várost, a komplex szerkezetet, rövid utak városát támogatja. Van olyan, ami a differenciált központrendszert, a lakáskínálatot, az egészségügyi intézményhálózatot, illetve a zöld infrastruktúrát. Ezek mind fő szempontok, de minden terület természetesen több hosszú és középtávú célt tud szolgálni, és ami a jogszabály alapján feladat, az az, hogy az időtávot is meg kell határozni, úgyhogy meg kell őket különböztetni, hogy mi a hosszú távú, és mi reális már akár középtávon is. Ezeket az akcióterületeket beazonosítottuk, ezeket minden egyes távlapon majd ábrázolni, jelölni kell, és ha úgy tekintünk most már az akcióterületekre, hogy ezek nem projektterületek, hanem ezek olyan katalizátor területek, amelyek maguk körül is tudnak indukálni fejlesztéseket, akkor tulajdonképpen ezek rajzolódnak itt ezzel a piros-zöld színnel, de a város többi területén is látszanak ilyen sötétebb barna foltak, ezek is változással érintett területek, de nem vontuk be akcióterületbe a zöld mezős területeket, ezeknek egy részét nem tudjuk megszüntetni egyszerűen a megszerzett építési jogok miatt. Kerültek megszüntetésre fejlesztési területek természetesen, azokon a területeken, ahol a TSZC egy távlati fejlesztést lehetővé tett, de ahol a kerületi építési szabályzatok a hiányzó infrastruktúrák miatt építési övezetet még nem jelölhettek ki, az azt jelenti, hogy ezeket problémamentesen kártalanítás nélkül a fejlesztési tervből lehet törölni. Ha az akcióterületeknél most csak három témakört vettem ki, hogy ami a főváros számára nagyon fontos, az a lakásfejlesztés is. Így az akcióterületekre vonatkozóan akár mixet is lehet előírni, akár egy minimális sűrűséget, de meg lehet határozni a maximumot is, ahol kell, illetve a szerkezeti adatságok alapján azokat a területeket is meg lehet mondani, hogy hol ne legyen inkább lakás, mert alkalmatlan lakás funkcióra, és nem a kerületre és az egyes fejlesztőkre bízni, hogy hol tudna még lakást eladni. A zöld felületi követelmények és teljesen új lehetőséget biztosítanak a fővárosnak, mert eddig csak egy pár paramétert tudtunk érvényesíteni a TSZ-n keresztül, most akár a zöld felületnek a százalék értékét is például meg lehet adni, ahol úgy gondoljuk, hogy a téka Budapesthez képest túl alacsony értékeket határoz meg, de lehet a teljes zöld felületi, a teljes értékű zöld felület alkalmazását is előírni, mert például az új jogszabályi környezet pont a barna mezős területeken a területek 100%-os aláépítését is lehetővé tenné, ami teljesen idegen attól, hogy szerintünk a barna mezős területek mire valók. A műszaki infrastruktúránál is több lehetőségünk van. Eddig csak az úgynevezett infrastruktúra fejlesztéshez kötött területekre tudtunk mondani követelményeket, az azt jelenti ott, ahol a kerületi építési szabályzat szerint még nem keletkeztek építési jogok. Most tulajdonképpen az összes akcióterület esetében is meg lehet mondani, hogy a bizonyos mértékű fejlesztéshez milyen infrastruktúráknak kell rendelkezésre állnia. Azt nem tudja megmondani a terv, hogy ez kinek legyen a feladata, de a tényszerű tartalom az rögzíthető. A fejlesztési tervlap a következő nagy része annak a tervnek, ez helyettesíti gyakorlatilag a ma hatályos település szerkezeti tervet. Emiatt tulajdonképpen külsőre hasonlít is rá, de itt a térképi, bocsánat, most túl nagyot lapoztam, itt a fejlesztési alapelveket nem ismétlem, ezeket elmondtam, a térképi elemek, az fontos, hogy itt általános használatokat kell meghatározni. Ez a ma település szerkezeti egységnek nevezett kategóriáknak az új neve a jogszabály szerint. A közlekedés és közinfrastruktúrát kell meghatározni. Itt kell foglalkozni az épített környezet védelmével is, a tervezett zöld felületekkel, táj, természetvédelem, környezet, katasztrófa védelem, és egyéb korlátozásokkal, és amit talán újdonság a jogszabályi módosítások miatt, hogy a TÉKA számos olyan változást hozott be, amire nem is nagyon lehetett számítani. 24 első fél évben zajlott a kormányrendeletnek az egyeztetése, és sajnos csak közvetlenül az új építészeti törvény hatályba lépése előtt, itt szeptember végén lehetett megismerni. Itt csak egy példát mondok, hogy a vegyes intézményi területeken lehetett eddig lakóépületeket is elhelyezni, ez innentől már nem lesz lehetséges, hanem csak olyan épületet, ahol legfeljebb 50%-ban van lakás. Mi ezt nem tartjuk elég életszerűnek, valószínűleg ez majd később a kerületek részéről és ezeknek a területeknek az újragondolását fogja eredményezni. Mi nem tettük meg azt a lépést, hogy lehessen mindenhol lakás további vizsgálatok nélkül, szóval nem értékeltük föl ezeket a területeket most a fejlesztők számára, hanem egyszerűen megtartásra kerültek azok a kategóriák, amik jelenleg vannak. Gyakorlatilag mindenre azt lehet mondani, hogy ennek a tervnek egyáltalán nem volt célja, hogy új jogokat keletkeztessen további egyeztetések nélkül, és főleg úgy nem, hogy a fővárosnak itt ne legyen lehetősége, hogy a leendő fejlesztőkkel kapcsolatba kerüljön. Mert itt a múlt azt mutatta, hogy addig, amíg a kerületek számos település rendezési szerződést is tudtak kötni, a főváros nem. Most tudjuk olyan helyzetbe hozni jobban a fővárost, hogy ezt megtehesse. A fejlesztési távlap meg van egy ilyen struktúra térképe, ami tulajdonképpen jól mutatja, hogy összhangban a hosszú távú célokkal a fejlesztési céltérségek sugár irányba hogy helyezkednek el. Bemutatja az, hogy a mellékközpont hálózatot milyen módon kell fejleszteni, és továbbra is a Dunát tekinti az főváros főutcájának, és tulajdonképpen az a mentén történi fejlesztési területeket is emeli ki. A struktúratáv alapján készült az a távlap, úgyhogy aki a TST-t ismeri, az látja messziről, hogy hasonló a megjelenésre, nem is nagyon tud más lenni. És ami itt újdonság, az, hogy innentől kezdve minden térképen meg kell jelenniük az akcióterületeknek az időbeli szétválasztással, hogy közép vagy hosszú táv. A második távlap tartalmaz a közlekedési rendszernek a fejlesztését, és itt is a most hatályos tervhez képest az a különbség, hogy itt most már megkezd különböztetni nem csak a meglévő és a tervezett elemeket, hozzá ezen belül is a középtávon megvalósításra tervezett, illetve a csak hosszú távon megvalósítható elemeket, valamint van egy nagy távlat, aminek még az időhorizontját nehezen tudnánk meghatározni, de úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy ki kell felejteni a tervből. A harmadik távlap az örökségvédelemmel foglalkozik, a negyedik távlap mutatja a magasságokkal kapcsolatos térképet, korlátozásokat, javaslatokat. Itt azt kell mondani, hogy itt nagyon veszített a főváros a lehetőségeiből, mivel korábban az egész közigazgatási területre tudta megmondani, hogy milyen magas lehessen. Ez most tulajdonképpen kiszámolva a közigazgatási terület 14,5%-ára fogja tudni megmondani, mindjárt megmutattam az FRS-nél. És akkor ez az utolsó rész a prezentációnak, a új FRS, amit egyszerűen most a megkülönböztethetőség miatt BFRS-nek hívunk, hogy ne kelljen mindig régi FRS-nek, meg új FRS-nek hívni, mert az nem túl célszerű. Ebben az FRS-ben tulajdonképpen a fejezeti felépítés ugyanolyan, mint a régiben. A értelmező rendelkezésekben számos módosítás szükséges, vannak új fogalmak, vannak pontosított fogalmak, de van olyan is, amit törölni kell, és ez mind azért, mert a magasabb rendű jogszabályi környezet megváltozott, úgyhogy ezek nem alkalmazhatóak egy az egyben. A mellékletek gyakorlatilag egy melléklete kiegészítésre kerülnek, mert volt egy általános mondás az FRS-ben, hogy itt a nagykörúton belül 3 méter széles szabad gyaloglási felület legyen, és kiderült, hogy azért van egy-két olyan út vonal, ahol ez nem betartható, de ez csak azokra az utakra vonatkozott egyébként is, ami a fővároshoz tartozik, és a fejlesztési tervben ezt a közlekedési általános használat besorolást kapta. Amit a Garai Márton felsorolt, hogy milyen jogosítványai vannak a BFRS-nek, az egyik a színterületi átlagértéknek a meghatározása, ennek korábban az volt a neve, hogy színterületi sűrűség, a jogszabály mindent átnevezett, amit át lehetett nevezni, úgyhogy ezt is, de tulajdonképpen az elv ugyanaz, hogy van egyszer a általános funkció szerint, és van a parkolásra fordítható színterületnek a meghatározása, és ebből adódik az általános szint. Ezt a kerületi építési szabályzatokban igazolni kell, hogy az a nem lép túl a kerület. Itt is felülvizsgáltuk a jelenleg hatályosat, és ahol úgy láttuk, hogy a kerületi építési szabályzatokban a jelenleg hatályos fővárosi értékek alatt szabályoztak már, ott mi, mint főváros, és ezt lekövettük, mert ezeket a szándékokat, mondjuk mint egy 11. kerületben tudomásul érdemes venni. Mindenki tudta, hogy a korábbi tervnek túl magasak a paraméterei, de ott is az volt az elvárás, hogy akkor éppen hatályos kávéeszeknek feleljen meg a főváros terve, hogy ne legyen kártalanításból probléma. A második, amit meghatározhatunk, ez a magasság. Itt tulajdonképpen az az újdonság, hogy már csak a vegyes területekre, intézményi és városközponti területekre, valamint a nagyvárosias lakóterületekre tudjuk meghatározni a magasságot, például a gazdasági területekre nem. Úgyhogy ott például a kerület határozhatja meg, hogy ott épülő irodaházak milyen magasak. A koncepciónk természetesen tartalmazza az, hogy nem kívánatos, de tulajdonképpen ez csak határozottan lesz jóváhagyva. A közlekedési infrastruktúránál is próbáljuk tágítani a kört, példaként, hogy a egyes tömböknek a tavolása, hogy az átjárhatóság javítása hogy legyen struktúrálva, mert mi úgy láttuk, hogy nagyon sok fejlesztőnek nem volt érdeke egy struktúrált átjárható szövetet létrehozni, a kerületeknek sem, mert nem kívántak közterületeket átvenni kezelésbe, de ezt a struktúrálást az magánutakkal is megtehető, vagy gyalogutakkal, kerékpárutakkal, stb. És a parkolásra vonatkozóan is szeretnénk differenciált javaslatot adni, hogy például a belvárosi zónában akár maximálni az elhelyezhető parkoló férőhely számot. Úgy gondoljuk, hogy nem kell minden irodába dolgozó embernek saját gépkocsival tudni érkeznie. És gyakorlatilag van egy közmű fejezetünk, és itt az újdonság az, hogy jobban fókuszáltunk még a csapadék víz elvezetésre, a már a mostani FRS is tartalmaz erre vonatkozóan, de itt is pont az akció területekkel összhangban lehet itt is bővíteni a kört, és a itt is csak egy ilyen térképi bemutatás lesz az a térkép, ahol minden területre vonatkozóan a színterületi átlagérték meg lesz határozva, ugyanúgy, mint ma a sűrűség. Ez ma egy területfelhasználási egységre vonatkozik, ezentúl egy úgynevezett általános használat szerinti területre. És megtartanánk ezt a fővárosi zóna rendszert az előírások egyik fontos alapjának. Ezen nagyon pici korrektúrák voltak az átmeneti és az elővárosi zóna területe között. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen, igazgató asszonynak. Hogy mondjam, sokat elmond a helyzetünkről, hogy éppen aznap tárgyaljuk a főváros következő 10 évre szóló nagy fejlesztési terveit, amikor a kormány éppen eladta teljes rákos rendezőt az arab befektetőknek, felülírva minden létező szabályainkat. Tehát nyilván ebből a tervből mennyi valósul meg, az azért függ attól is, hogy hány kiemelő rendelet jelenik meg, de ettől még azt gondolom, hogy rettentő fontos az, talán a bizottság ebben a ciklusban való megalakulása óta talán az egyik legfontosabb napirend ez a tekintetben, hogy milyen városban fogunk élni, hogy Budapest fejlődése miképpen alakul, erre talán a főváros ma a legnagyobb hatást, főleg jelen anyagi helyzetében a beruházóként elég szerényen tud fellépni, ezen terveken keresztül tudja gyakorolni. Tehát köszönöm szépen a prezentációt. Mindjárt lesz néhány kérdésem, de természetesen a bizottság tagjainak is megadom a szót, hogyha van erre igény. Kis Ambrus főigazgatónak el kellett szaladni a hivatalos ügyben, de azt kérte, hogy tájékoztassam a bizottságot arról, hogy a városvezetés a módosító indítványomat támogatja. Befogadni nem tudja, mert én vagyok az előterjesztő, de én pedig befogadom. De a lényeg az az, hogy ugye egyébként összhangban azzal, amit most igazgató asszony elmondott, mi azt javasoljuk, hogy egyrészt a meglévő közlekedés és egyéb stratégiák fokozottabban kerüljenek be a tervbe, illetve nagyon szoros összhangban azzal, amit a vegyes területek kapcsán mondott igazgató asszony arról, hogy itt a főváros település rendezési szerződéskötési képességét mondjuk így erősíteni kell, azt javasoljuk, hogy a 7 éven túli beépítési jogoknak a saját szabályunkban való visszaszabályozásával is teremtsünk arra részben alapot, hogy olyan beépítések ne történjenek, amik például tömegközlekedéstől távol mai fejünkkel már nem kívánatosak, lehet, hogy 10 vagy 20 éve azt gondoltuk, hogy Budapest fejlesztése olyan ütemben zajlik, hogy ezek a területek szükségesek, de ma már lehet, nem gondoljuk így, de ahol mégis úgy gondoljuk, ott is inkább teremtsük meg a TRS kötési kereteket ehhez. Tehát erre vonatkoznak a javaslataim, de ha szükséges, nyilván szívesen kiegészítem részletesebben is. Mivel most hozzászólást nem látok, akkor röviden még amit szeretnék kérdezni. Egyrészt említette a parkolószámot ami kapcsán ugye a belvárosnál egy korlátozást javasolt. Ha én jól értem, és ez a konkrét kérdésem, jól értem, hogy akkor úgy értelmezi a TK-t a főváros, hogy az a jog, hogy építési szabályozásban lehet eltérni a TK-ban foglaltaktól, ez a fővárost is megilleti, a főváros saját FRS vagy BFRS létesítés vagy meghatározásában, és ha ez így van, akkor ezt miért nem terjesztjük ennél szélesebben például a más nagy európai nagyvárosoknál, ugye valamiféle táblázatos logikán tömegközlekedési kötött vásárlomástól mért távolságban maximálják a parkoló számot. Tehát, hogyha van joga ebben a BFRS-nek állást foglalni, akkor ezt miért nem tesszük meg? Még néhány kérdésem lenne. Hozott ez a bizottság már korábban egy döntés, biztos látta igazgató asszony arról, hogy a tömegközlekedés orientált városfejlesztés logikáját hatékonyabban érvényesítsük a tervben, tehát a jelenleginél mindenképp, de akár a jövőbeni kötött pályás állomásoknál is a sűrűsödést azt, hogy mondjam, városszerkezet képző logikaként jobban jelenítsük meg, mint eddig, hogy ezzel mennyiben azonosulnak a készítők, és mennyiben vált ez a terv készítésének egyik logikai fonalává. És ez valahol összefügg a lakás kérdéssel is, nyilván, hogy ezek a lakó funkciók hol jelennek meg. Illetve tehát ilyen lehetőségként beszélt arról, hogy a minimális sűrűség meghatározása lehetséges, éle ezzel a fővárosra javasolt település tervben, én mindenképp javasolnám az előző pontommal összhangban, hogy a nagyobb csomópontok környékén mindenképpen a minimális sűrűség előírása szükséges lenne, ez egy nagyon fontos város fejlesztési elvnek az érvényesítését jelenteni a budapesti település tervben, és egyébként az eddigi pontokkal összhangban még a parkolás korlátozásával együtt talán a város fejlesztés fenntarthatósága irányába tudna egy jelentőset lépni. Illetve végül, amit még kérdeznék a közlekedési infra kapcsán, hogy ebben bármiféle átpriorizálása az eddigi TST-ben szereplő projekteknek történt-e most. Most nyilván a nagyhálózati elemekre gondolok, nem kicsikre, ami érdemi. Láttam, hogy a galvani, albertfalvi híd egy sokáig tartó vita eredményeként nagyjából ugyanaz a tartalommal van benne, ha jól láttam, mint a korábban, de igazából a kérdésem az, hogy ebben van-e a nagyhálózati elemek kapcsán változás. Ha jól láttam, az 5-ös metrón az átkerült az ugyanarra, amit a korábbi tanulmányok megállapítottak, de most ennyit tudtam itt levenni hirtelen, nyilván jó lenne ezeket a térképeket részletesebben is látni. Most első körben ennyi, és aztán mindenkinek megadom a szót, csak szerintem adjunk lehetőséget igazgató asszonynak a reakcióra. Köszönöm.
Köszönöm. Mi igenis úgy értelmezzük a jogszabályi felhatalmazást, mert azt mondja, hogy a főváros a műszaki infrastruktúrával kapcsolatosan tehet előírásokat. Úgy gondoljuk, hogy hát a közút is része a műszaki infrastruktúrának, és ezen közlekednek azok az autók, amelyeknek valahol parkolniuk kell, az azt jelenti a parkolás, ugyanúgy, mint egy közkerületi parkolás, és ennek szerves része. Mi az FRS munkaközi tervezetét megküldtük előzetesen az állami főépítész asszonynak egy ilyen előzetes csekkolás szempontjából, hogy ő azokban az új elemekben lát-e kivetni valót, de mi úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen egy kivéthető új eleme lenne az FRS-nek. A kötött pályás területek mentén a sűrűség az eddigi tervekben is intenzívebb volt, mint az attól távolabb lévő részeken. Mi itt a BKK-val is többször tartottunk egyeztetéseket, hogy a kötött pályás nyomvonalaknak hol van esetleg szabad kapacitás, hogy ezt figyelembe vegyük. Úgyhogy alapvetően a terv erre épül, hogy a kötött pálya mellett lehet sűrűbb, és ahol csak buszt tudunk távlatban is járatni, ott alacsonyabb. Ez a minimális sűrűség előírása, azt az akció területeken tudjuk mindenképpen megtenni, más területeken nem kísérhetjük ezt meg. Azért is gondoljuk fontosnak, mert látjuk, hogy egyes kerületek például ahhoz képest, hogy minimum egy kisvárosi a sűrűséget kívánt volna meg egy terület, utána kertvárosi a szabályozták, ami után ezek nem lesznek fenntartható területek. Úgyhogy emiatt van ez a törekvés. A nagy közlekedési rendszerben is vannak változtatási javaslataink, de esetleg itt megkérném Pető Zoltán kollégámat, hogy erről mondjon három mondatot.
Ebből a háromból kettő már elhangzott. Tehát a legfontosabb elemek a 5-ös metró nyomvonala követel legaktuálisabb kiviteli terveket, engedélyezési terveket. Hidak esetében, a Galvanhíd esetében visszatérnénk ahhoz a nyomvonalhoz, ami legjobban szolgálja Budapest érdekeit, tehát egy Kén utcai vonalvezetés. Villamos hálózat tekintetében még folyamatban van a BKK-val való egyeztetés a közösségi közlekedési stratégia kapcsán. Úthálózati elemek esetében néhány törlésre került, ezek leginkább a város külső területen lévő korábban, mint távlati elemek. Ezek elhagyhatók a terület használattal összefüggésben. Lényegében ezek a legfontosabb elemek.
Köszönöm szépen. Akkor a sorrendben van, Várad
Zoltán. Köszönöm szépen a szót. Van egy általánosabb kérdésem. Az, hogyha egy ilyen stratégia az elkészül, elfogadásra kerül, akkor milyen eszközei vannak a hivatalnak, hogy a stratégia érvényesüljön, hogy következetesen alkalmazásra kerüljön, és a cselekvési program az meg is valósuljon. Egy konkrét kérdésem van, hogy a 30 napos véleményezés az vajon az egész lakosság számára szól, vagy ez ilyen szűkebb szakmai körben zajlik, illetve a kutyapártnak lenne egy javaslata, hogy látván, hogy a kormány szeret hosszú távon tervezni, akár 35-90 évre is előre gondolkodik, így mi is szeretnénk, hogy ezt hosszú távon gondolkozzunk, és javasoljuk, hogy mondjuk 20 ezer évben gondolkozunk előre, és a jövő nemzedékek érdekeit tudjuk itt támogatni. Köszönöm szépen!
Köszönjük! Dományi Bálint!
Köszönöm! Egyrészt szeretném kérni, hogy megismerhessük így a bizottság részéről egyébként a főváros ügyosztályánál járt végső véleményezési anyagot, és arra reális határidőben megadhassuk a véleményünket írásban. Természetesen nem szeretnénk ezzel elhúzni a folyamatot, hiszen láttuk, hogy ütemezés szempontjából kritikus, de éppen azért jelzem ezt most, mert most még talán nem okoz késedelmet, hogyha ezt a lehetőséget megkapjuk. Az elnöki kiegészítővel kapcsolatban lenne pár kérdésem, hogy számoltak-e az ingatlanpiaci kereslet különböző szenárióival, amikor az akcióterületeket végül is szűkítették és differenciálták a korábbiakhoz képest. Tehát ezeket különböző logikán elvégzett számítások támasztják alá, vagy pedig bizonyos óhajok és stratégiai célkitűzéseknek való megfelelés, vagyis hogy milyen módon vannak validálva ezek a javaslatok, illetve hogy elhangzott, hogy számos esetben vissza lennének véve eleve a beépítési lehetőségek, hogy ezek szerint van egy kataszter azokról az ingatlanokról, ahol a építészeti törvény meg a régi értévé szerint kvázi büntetlenül, tehát a fővárosra háruló jog következnek nélkül vissza lehet venni a beépítési lehetőségekről. Illetve, hogy ennek a tervnek részét képezi-e, vagy ha nem, akkor hogyan lehetne hozzá csatolni, optimális esetben a BFRS-ből beépíteni egy olyan normatív és pénzügyi ösztönző rendszert, lehetőleg normatív, de mindenképpen pénzügyi jellegűt, ami az adminisztratív korlátozásokkal minimum összemérhető, de lehet, hogy hatékonyabb módon tudná orientálni az ingatlanfejlesztőket arra, hogy valóban a kijelölt célterületeken kezdjenek tevékenykedni, és összességében egy hatékonyabb, jobban fenntartható városszerkezetet hozzanak létre a középtávon. Köszönöm.
Elég kevés volt, úgyhogy szerintem most tartsunk egy válaszkört, és utána megyünk tovább a további két hozzászólóra.
Jó, Váradi Zoltán kérdésére reagálok. Ugye volt egy olyan kérdés, hogy a stratégia megvalósítását mi az, ami garantálja. Nem került bemutatásra a prezentációban, de kiegészítésként amúgy itt van, hogy egy monitoring rendszer is ugye része ennek a tervnek. Gyakorlatilag azt mutatja be ezt, hogy milyen indikátorok alapján vizsgálja a város évről évre a stratégiának az előrehaladását. Erről nyilván egy jelentés fog készülni mindig a városvezetés részére. De az, hogy az adott projekt el tud-e indulni valóban a tervezett ütemezés szerint, ez nyilvánvalóan számos egyéb összetevő függvénye, mint például pénzügyi tervezés függvénye. Törekszünk arra, hogy ez a stratégia azért megfelelő alapot biztosítson, és a lehetőségeket megfelelően kiaknáz ebben a tekintetben. A 30 napos véleményezési körre vonatkozóan, ugye itt a vonatkozó kormányrendetben meg van határozva annak azoknak az állami szerveknek, önkormányzatoknak a köre, akik mindenféleképpen direkt módon megszólításra kerülnek, de emellett természetesen a lakosság is megszólításra kerül. A fővárosi önkormányzatnak van egy partnerségi rendelet, ami gyakorlatilag részletezi azt, hogy milyen módon kell ebben a tekintetben eljárni. Szóval a rövid kérdésre válasz, igen, ez a 30 nap, ez mindenki számára nyitott, és a megfelelő elérhetőségeken ezt biztosítjuk a lakosok számára is, hogy megismerjék a tervezés véleményezést.
Bocsánat, hadd kérdezzek egyet vissza, mert picit nekem az első válasz puha volt. Tehát ugye itt a fővárosi keretszabályok azért jogszabályi erővel bírnak, és kötelezőek a kerületi önkormányzatok saját építési jogot keletkeztető rendeleteire vonatkozóan. Tehát nem, amit Váradi Zoltán kérdezett, hogy ez csak egy stratégia, ez nem csak egy stratégia. Tehát ez egy jogszabályi erővel, amit ebben rögzítünk, az kötelező a kerületekre, és a kerületeken keresztül minden olyan magán, vagy nem magán szereplőre, aki építeni szeretne valamit a városban. Hogy milyen körben, arra igazgatóasszony kitért, de azért ez nem csak egy ilyen ajánlásszerű dolog ebben. Én ezt jól értem, ugye?
Hát mindenféleképpen összhangba kell lennie. Ugye a jogszabály úgy fogalmaz, hogy a fejlesztési tervnek a kerületi fejlesztési tervvel kell összhangba lennie, a rendezési tervnek a rendezési tervvel kell összhangba lennie, a rendezési terv az emellett ugye a rendelettel kerül elfogadásra, így természetesen ez kötelező jellegű.
De hogyha egy kerület véletlenül olyan szabályt alkotna, ami ellentétes az FRS-szel, vagy a település tervvel, vagy eddig ilyet tett mondjuk, mert nyilván most a múltról lehet így kienten beszélni, de a szabályozás logikája eddig is ez volt. Akkor persze a kormányhivatalnak is észre kéne venni, hogyha valami nem stimmel, de a főváros is monitorozza ezeket a kerületi szabályozásokat?
Igen, abszolút.
Akkor a Bálint kérdéseire. Nem akcióterületeket csökkentettünk, hanem a tervezett beépítésre szánt területeknek a nagyságrendjét, és ezek mindegyik zöldmezős fejlesztési területek voltak. Látva az, hogy fejlődik a főváros lakossága, mi úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem indokolt szétterjeszteni még a városnak a szövetét, hanem az a sok barna mezős terület, amink van, ez sok évre elegendő alapot biztosít a szükséges fejlesztésekre. Erre készül minden évben a barna mezős területeknek a katasztere, ami évenként felül van vizsgálva, nagyon részletes kimutatásokkal. És természetesen van nyilvántartásunk arra vonatkozóan, hogy melyik területnek milyen építési jogai vannak, mert a megalapozó munkarészhez meg kellett vizsgálni, hogy a kerületi építési szabályzatok mit tesznek lehetővé. Ezt vettük alapul például az új sűrűség meghatározásánál is, illetve tudjuk, hogy pontosan melyik rendelet az, ami 7 évnél hosszabb ideje van hatályban, ott is nagyobb jogkörünk van, csak ott is mindig figyelni kell, hogy mit fog a kerület még elkövetni addig, amíg ez a terv itt jóváhagyásra kerül. Nagyon fontos, hogy a kerületeknek 2027. június végéig kell az új tervrendszerét előállítani, gyakorlatilag ugyanolyan struktúrával, mint a főváros. Az azt jelenti, itt is van hosszú, középtáv, van ugyanúgy fejlesztési terv, és neki van van utána helyi építési szabályzata, és ebben az időben a fővárosnak és a Dunaparti építési szabályzatát és a Városligeti építési szabályzatát be kell újítani. A pénzügyi és eljárási írásokat nem tartalmazhat az EFRS. Szóval ez kizárja a jogszabály, úgyhogy erre más módot kell kitalálni. Itt többször felmerült, hogy miért nincs a fővárosban egy ilyen normatív rendszer, ha valaki 100 lakást fejleszt, akkor mit fizet be a fővárosnak, mert ilyenkor csak a nagyobb fejlesztőket lehet utolérni, pedig 50-szer két lakás is 100. Úgyhogy jobb lenne egy normatív rendszer, és az eddig mindig azon bukott el, hogy ez adónak minősül, és a fővárosnak erre nincs jogosítványa. De ezt az irányt mindenképpen követni kell, hogy mégis milyen módon, hogy ne török bazárként tűnjenek ezek a TRS körüli tárgyalások. Itt most van egy újdonság a új építészeti törvényben is, ahol most már kötelező elem a közfeladatot képező közlekedési infrastruktúra fejlesztések, és ezeket becsült áron is szerepeltetni kell. Az azt jelenti, hogy mint a fővárosi, mint a kerületi önkormányzat lássa már, hogy ha itt van egy fejlesztés, ahhoz milyen műszaki infrastruktúra költségek tartozhatnának, ami tulajdonképpen a két önkormányzatnak feladatát képezhetik, ha nem időben kap észbe és szerződik a fejlesztővel. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Bitok Péter következő.
Köszönöm én. Elnök úr motiválása, vagy amit mondott a sűrítés kapcsán, illetve úgy érzem, hogy nagyon tetszett, amit a módosítóban is írt a C-pontban a közlekedési infrastruktúra megdefiniálása kapcsán. És ezen gondolkodtam, hogy hogyan lehetne, illetve a kérdésem, hogy hol lehet megjelölni, vagy hol dolgoznak azzal, hogy bizonyos közlekedési módok hogyan fogják befolyásolni azt a város szerkezetet. És itt ugye, pont ugye beszélünk arról, hogy hogyan lehetne sűríteni és a közösségi közlekedés csomópontjaihoz minél egyszerűbben odajutatni, elérni az embereket. Tehát hogyan lehetne, hol van ez így a tervben, illetve hogyan lehetne ezt így definiálni, hogy hát a közlekedés és a tér terület használatnak a hatás, ellenhatásait hogyan tudná akár kihasználni egy terv, tehát hogyha az a célunk, hogy ott több városiasodás legyen, akkor a gyaloglás ugye támogatni kell, és ugye a BKK mobilitási terve az meghatározza, hogy körül az egész városra mondjuk nem tudom 20%-os gyaloglást tervez, de ugye mondjuk bizonyos csomópontokban lehet, hogy 80% kell ahhoz, hogy a város átlagára 20%-ot elérjünk, tehát ezzel tudnak-e foglalkozni, és hol lehet ezt definiálni, hogy hol lehet elérni azokat a közlekedési módokat, és azok utána milyen városszerkezeti pozitív hatással is lehetnek arra a környékre, és akkor az viszont ugye költséghatékonyabb is, mint hogyha csak erőszakosan azt mondanánk, hogy na most ezek az árak vannak, tehát hogy azok az új vásárlók, vagy nem tudom, használók, azok ugye marginálisan relatíve csökkenteni fogják a befektetési igényt.
Köszönöm. Ezt a párat szerintem most is, Borabás Riházhoz, köszönöm, parancs.
Köszönöm a szót és a prezentációt, és nekem az volna a kérdésem, hogy a kerületeknek is vannak különböző akcióterveik, ilyen például Újbudán a Bartók negyed, vagy a második kerületben a Margit negyed, ezek is komplex fejlesztési tervek, és nagyon sok esetben ugye fővárosi területeket is érintenek, konkrét infrastruktúrális beruházásokkal, vagy együttműködésekkel, a Bartók Béla út fejlesztése, járda bővítése, parkló rendezése, például ilyen kérdés lehet. A Budafoki útról már beszélgettünk, mint lehetséges egészséges utcák program részvétel szerintem ezen a bizottságon is. Tehát az én kérdésem, hogy ezek a kerületi akciótervek, ezek valamilyen formában meg tudják önök csatornázni a fővárosi tervekbe, a prioritások kialakításában van-e a kerületekkel folyamatos kommunikáció, és hogyha esetleg nincs, akkor hogyan lenne ez megfelelő, hogy ez a fajta összehangolása a kerületi és fővárosi akciótervek stratégiáknak előrébb lépjen? Köszönöm a válaszokat.
Nem igazgató asszonynak erre a két kérdésre, és mintha nekem is lett egy reakcióm, de parancsoljunk.
Köszönöm. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy a BFET készítette azt a tanulmányt, aminek az volt a neve a kompakt város, és gyakorlatilag itt azt a 15, illetve 20 perces várost vizsgáltuk, és ennek előállt egy olyan háttér anyaga, hogy ma gyakorlatilag minden telekről megnézhető, hogy milyen távolságban mit találok. Gyakorlatilag az tudja segíteni a kerületi tervezéseket is, és amikor mi az aktív területekre megfogalmazunk ezt a vegyes használatnak az elvárását, akkor ez alapján nagyon jól le tudjuk írni, hogy milyen perc időben gyalog, milyen funkciókat el kell tudni érni. A mi szerepünk odáig terjed csak ki, mert utána a kerületi építési szabályzatnak kell a övezeti rendszerében akar meghatározni, hogy milyen rendeltetéseket kell, vagy lehet melyik övezetben elhelyezni. Szóval ez a két dolog így függ össze. Ez a sűrűség, az természetesen ott csapódik le ebbe a tervben, hogy ad egy a központrendszer, hogy a mellék központokban a legnagyobb sűrűség van, hát most a fővárosi főközpont mellett, és van az a központhálózat, ami a helyi központokat tartalmazza, ott csoportosulnak a sűrűbb lehetőségek, és természetesen figyelembe veszi a kialakult állapotokat, és megvizsgáltuk azt is, hogy meglévő lakóterületeknél és hol lehet egy nagyobb sűrűséget elérni, úgyhogy azért ne sérüljenek az alapvető jogok a lakóknak. Úgyhogy itt a BKK-val egyeztetve azért néztük azt, hogy hol van szabad kapacitás, hova lehet csoportosítani. De alapból nekünk a ma megengedett sűrűségnek az emelése nem volt célunk, mert sok helyen túl magas volt akkor is, amikor meghatározásra került a kerületi lobbizások miatt. Úgyhogy mi nagyon örülünk, ha most egy kicsit vissza tudunk venni, és gyakorlatilag a későbbi akcióterületi tervezéseknél a főváros részt tud venni ezeknek a pontosításában. A kerületi akcióterületek, most a Bartók Bélát említette, a új akcióterületi megfogalmazásban ezek nem akcióterületek, hanem ezek már beavatkozások bizonyos céloknak a végrehajtásához. Mi minden kerületnek az ITS-ét elemeztük, mindegyiket tudjuk, minden kerületi főépítéssel kapcsolatban vagyunk, úgyhogy szerintem ez a kapcsolat megvan, és én úgy gondolom, de ha a Garai Márton ki akarja egészíteni, hogy itt egy nagyon jó együttműködés van a főépítészekkel.
Köszönöm szépen. Én három pontban reagálnék az első kérdés válaszunkra, csak nem akartam itt közbevetni már. Egyrészt nagyon biztató hangzik az, amit a parkolás kapcsán mondott igazgatóasszony. Én nagyon bátorítanám, hogy ezt a maximumokat vezessük be minden olyan területen, ahol ilyen szabályozási jogunk van. E tekintetben szerintem Európában a legambiciózusabb, vagy a leginkább, nem is az ambiciózusra jó szó, leginkább finom szerkezetében szabályozó terv az a London Plan, ami ugye nagyon-nagyon részletes struktúrában, külvárosban, belvárosban, különböző területeken, tömegközlekedéstől való távolság alapján maximálja a parkolókat. Tehát én abszolút támogatnám, hogy egy ilyen típusú szabályozást bevezessünk a fővárosban. Az csak egy kérdésem, hogy ha valaki ettől mégis el akar majd térni, az lehet egy TRF tárgya-e? Tehát magyarul, ha itt kellően szigorúak vagyunk, akkor ezzel vissza tudjuk-e hozni a fővárost a játékba olyan fejlesztések esetén, ahol egyébként amúgy nem lennénk abban. Ez az egyes kérdéskör. A kettes, a tömegközlekedés orientált sűrítés kapcsán, én amit itt hiányolok, az a, és volt rá utalás a prezibe, tehát erre szeretnék rákérdezni, hogy konkrétan mit jelent ugye a feltételes beépítési lehetőség megteremtése annak esetére, hogyha kiépül egy tömegközlekedési fejlesztés. Tehát létrejön annak az esélye, hogyha mondjuk a hét fejlesztés a Kálvin térig megtörténik egyszer, akkor arra az esetre engedjük a sűrítését a Pesterzsébeti, Soroksári, Ferencvárosi hívállomások környezetének. Tehát az infrastruktúra fejlesztéshez kötött feltételes beépítési sűrítésnek a lehetőségét ezt tudja a mai építési törvényi környezet, és ez a terve reflektele, hogyha igen. Egyébként a minimális sűrűségnek a minél fokozottabb bevezetésével és annak a típusú jelenségnek azzal elleni fellépéssel, amit utalt igazgató asszony, hogy akár jó tömegközlekedési helyeken is tyúkkapirgáló kertecskék létesülnek, olyan helyeken, ahol egyébként azonnal jó tömegközlekedéssel ki tudnánk szolgálni meglévő infrastruktúrával, másod pedig rohanunk új infrastruktúrával a nagy beépítések után, én ezzel maximálisan egyetértek. A harmadik pedig a közlekedési infra. Ebben azért jó lenne, ha nem csak akkor látnánk tisztán, amikor majd bekerül a közgyűlés elé. Egyrészt a Kén utca vita szerintem azért ki fog nyílni újra. Másrésztről a villamoshálózat kapcsán is tudom, hogy a BKK-nál zajlanak most új hálózati tervek, akár Óbuda, akár Délpest kapcsán. Tehát jó lenne, hogyha ezekkel összhangban lenne majd az, ami végül bekerül. Tehát én a módosító indítványom mellett, amit fenntartok nyilván, a két dolgot tudnék ebből a vitából megfogalmazni, és persze a válaszokat köszönöm, ha még megkaphatjuk. Egyrészt, a parkolás kapcsán éljünk ezzel a jogunkkal, amire utalt igazgatóasszony, meg a tervlapokat és azoknak a háttereit ismerhesse meg a bizottság, és ezáltal a frakciók persze, még azelőtt, hogy már a végső döntésre bekerülne a közgyűlés elé majd az anyag. Parancsoljon!
A parkolással kapcsolatosan akkor mi próbáljuk meg kiterjeszteni ezt a kört, ha az állami főépítész asszonytól is kapunk legalább egy nem teljesen elutasító véleményt. Az FRS előtt volt egy BVKS, ami körülbelül így szabályozott, hogy metrótól 500 méteren belül, stb. Volt egy ilyen rendszer, ami sajnos nem volt alkalmazható a következő FRS-nél, ezt próbáljuk most visszahozni. A sűrítéssel kapcsolatosan ott inkább egy ilyen fordított rendszer van, mert azt tudjuk mondani, hogy addig, amíg ez és az nincs, csak annyi lehet ott. Az azt jelenti, hogy igenis érdekelté van téve mindenki, aki egy sűrű beépítést szeretne, hogy az infrastruktúrával is foglalkozzon. És pont a villamos hálózattal kapcsolatosan több egyeztetésünk is volt a BKK-val, szóval a BKK-val jó az együttműködés, úgyhogy próbáljuk egymást mindig megfelelően tájékoztatni.
Köszönöm. Én még Váradi Zoltán felvetésére szeretnék egy általános dologgal válaszolni, hogy ugye látni kell, hogy van a városfejlesztésnek két eszköze van, a szabályozással tudunk valamit kezdeni, és a fejlesztésnek az aktív elemeivel, és ebben nagyon el vagyunk maradva ezekben az aktív elemekben, tehát ennek a jövőjét, ennek a hadrafoghatóságát, ezt közösen kell kidolgoznunk, és ebben ennek a bizottságnak is az ötleteit, segítségét természetesen örömmel vesszük és kérjük. A másik mondás az a parkolókkal kapcsolatban van, hogy én még nagyon ide kapcsolnám elnök úr felvetése kiegészítésével a P+R-eket. Tehát látjuk azt, hogy a P+R-ek be vannak készítve a szabályozási tervekbe, és nem valósulnak meg. És látjuk azt, hogy az agglomerációs P+R-ek nem valósulnak meg. Tehát itt aktív politikai lépésre van szükség, mert magában a szabályozás ezt nem fogja életre hívni. Tehát ebben nagyon szívesen vesszük a közös gondolkodást. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Váradi Zoltán kérdezem, hogy igényli a szünetet a módosító indítvány áttekintésére, vagy a vita párbeszédje elegendő volt erre? Köszönöm szépen. Akkor, mivel a módosító indítvány be van fogadva, mind átvitt értelemben a városvezetés, mind gyakorlati értelemben az előterjesztő részéről, egyben történő szavazásra teszem fel az indítványt. Pap Tibor úr kér ügyrendben szólt.
Szavazzunk külön, hogyha már
elnöntjösség. Így lesz, persze. Köszönöm szépen. És akkor még a szóban a vitában elhangzottakat, tehát hogy ha egy írásos véleményezést a tervlapokról, hiszen ezt a prezit most így áttekinteni futtában nehéz volt, kaphat a bizottság és annak tagjai, azt köszönjük és kérjük, illetve illetve akkor az utolsó hozzászólási körökben elhangzottakat nyilván nem tartalmazom már a módosító, de én és úgy látom, hogy itt a bizottság is ebben van egy egyetértés, tehát az, hogy a főváros jogköreit és aztán későbbi alkupozícióját is erősítjük a parkolás kapcsán a szabályozással, meg persze a fenntartható várospolitikát, szerintem ennek érdemes elmenni a lehetséges falig ez ügyben. Köszönöm. Akkor egyes pontról fogunk először szavazni, ami a tájékoztató elfogadása a település terv kapcsán. Kérem, most szavazzanak. Köszönöm, 10, igen, egyhangú. A következő a kettes, az én módosító javaslatom, amit az előterjesztő is és a városvezetés is támogat. Most szavazunk. Köszönöm, 9, igen, egy tartózkodással. Ezt is elfogadta a bizottság. Megyünk tovább a napirendünkben. Bicók Péter kért szót ügyrendben.
Köszönöm szépen, csak elnézést, el kell mennem körül egy óra múlva, hogy tudnánk-e rendes előterjesztésként tárgyalni a 4-es pontot, és csak utána a 3-as pontot.
Hát van itt egy ügyrendi javaslat hangzott, aminek két eleme van. Az egyik eleme, hogy 4-es helyett 3-asként tárgyaljuk az útfelújítással összefüggő és a kerékpáros ügyekkel összefüggő napirendet. A másik pedig, hogy ezt rendes előterjesztésként tegyük meg, amit, hát mivel írásos van, eznek szerintem nincs akadálya, tehát be van nyújtva írásban.
De döntési javaslat nincs benne, tehát hogy ettől lesz előterjesztés, de nem tudom, hogy erre vonatkozott-e a kérés.
Erre vonatkozott a kérés, hogy rendes előterjesztésként tárgyaljuk meg.
Igen, igen.
Erre ügy az SMS szerint már nincs mód szerintem, mert hogy tehát ahhoz döntésre vonatkozó javaslattal kellett volna benyújtani a törvényszerzést.
Jó, hát ezt még megnézzük, szerintem most először döntsünk arról, hogy előre vesszük, és akkor a vita helyében megnézzük, hogy még itt van erre szükség. Szerintem első körben arról a napirendi javaslatról döntsünk, hogy 4-es helyett 3-asként tárgyaljuk az útfelújításos napirendet, most szavazzunk. Köszönöm, 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a bizottság támogatta. A napirend háttere az, hogy akkor előterjesztő, nem vagyok az előterjesztő. A napirend háttere az városvezetéssel egyetértésben beszéltünk arról, hogy ugye a költségvetés tárgyalásánál egy költségvetési módosító csomagot elfogadott a közgyűlés, ami két új keretet hozott létre, az egyik egy 250 millió forintos kerékpáros, gyalogos, ha úgy tetszik, kis korrekciós keret, most ezt a régi szóhasználatot visszahozva, tehát olyan kisebb léptékű programtechnikai beavatkozásokra szolgál, ami gyalogos kerékpáros intézkedések megvalósítását teszi lehetővé, a másik pedig a címzett útfelújítási kerete egy a korábbi éveknél nagyobb 4,1 milliárd forintos kerettel. Én úgy tudom, hogy a BKK készült prezentációval erre a napirendre, úgyhogy Bodor Ádám igazgatónak át is adom a szót. Köszönöm.
Köszönjük szépen a lehetőséget. Igen, készültünk egy prezentációval, alapvetően a két témáról is. Ezt átküldtem, remélem, hogy ott van, akkor meg is tudjuk osztani. Tehát mind a két témára, mind az útfelújítási programra, mind az úgynevezett korábbi, leánykori nevén kiskorrekciós kérdésre. Köszönöm szépen. És hát, hogy igen. Remélem, hogy meg is. Úgyhogy először az útfelújítási program témájával kezdeném. Szerintem azért mielőtt belevágnánk a részletekbe, azért érdemes egy pár dolgot azok számára is, akik nem feltétlenül ezzel a kérdéssel foglalkoztak az eddigiekben elmondani. Nyilván azt mindannyian látjuk, hogy Budapest úthálózata az milyen állapotban van. Mi azt gondoljuk, hogy tekintettel a források szűkösségére még fontosabb az, hogy a különféle útfelújításokat, azokat minél objektívebb szempontok alapján rangsoroljuk, és erre hozunk ma egy javaslatot, és azt is természetesen figyelembe kell venni az objektív közlekedés szakmai szempontok mellett, hogy mi van előkészítettség tekintetében, nyilván ez leginkább a rövid távnál számít, de azért meg gondolni kell, hogy mindig kell előkészítésre is forrás biztosítani, és azt is, hogy milyen közműberuházások zajlanak vagy tervezettek, hiszen sem egy útfelújítást után felbontani, de egyébként ezzel pozitív értelemben szinergiát teremteni is lehet. Úgyhogy én röviden egy pár szót arról, hogy milyen helyzetben is vannak a budapesti utak. A kb. 5000 km úthálózatból több mint 1000 km fővárosi kezelésű, ennek a jó része, a többsége az nem megfelelő vagy rossz állapotú. És azt látjuk a budapesti közutas kollégákkal közösen, hogy körülbelül évente 35 milliárd forintra lenne szükség csak arra, hogy szinten maradjon az úthálózat jelenlegi állapota. Mi nagyon örülünk neki, hogy a közgyűlés úgy döntött, hogy emeli az útfelújításra fordítható források részén, szerintem azért érdemes ezt ilyen kontextusában nézni, hogy 3,5 vagy 4 milliárd forint az valójában nem tudja megállítani az útállapot romlását sem. Tehát ebben a helyzetben aztán különösen fontos az, hogy a szűkös forrásokat milyen útfelújításokra fordítjuk. Vannak olyan helyzetek egyébként, amikor az útállapot romlása elér egy olyan pontot, amikor már felújítás nem is lesz lehetséges, mert csak a rekonstrukció lesz a megoldás, a teljes pályaszerkezetnek a felújítására szükség lesz. Illetve vannak olyan helyzetek is, mondjuk a Budakeszi út, ahol várunk egy nagy projektre a felújítással, csak lassan az út lesz járhatatlan. Tehát azért sok kritikus pont van, amit figyelembe kell vennünk a végső sorrend kialakítása kapcsán, de azért a beavatkozásokról talán pár szót, ahogy már említettem is, amiről most szó van, az az útfelújítás, tehát nem a karbantartás, üzemeltetés, kártyúzás. A nagyfelületű útfelújítás kategóriába tartoznak azok a beavatkozások, amikor nincsen átfogó újjáépítés, nagyjából a szegélyek a helyükön maradnak, lehet, hogy a forgalmi rend valamennyit változik a szegélyek között, de a szegélyek a helyükön maradnak. A korszerűsítés a következő kategória, amikor már szegélyek is mozognak, akkor már sokkal nagyobb a lehetőség arra is, hogy egy fenntartható közlekedést, vagy fenntartható városfejlesztést jobban figyelembe vevő szempontok érvényesüljenek, és a nagy projektek, vagy a komplex projektek azok, amikor faltól falig újra van gondolva az egész út. Nyilván a költsége is így növekszik ezeknek a kategóriáknak. Nyilván az ideális a nagy projektek, a komplex projektek, hiszen nagyon sok helyen változtatnánk egyébként az utaknak a funkcióját is. De most elsősorban egyébként a nagyfelületű útfelújításra és a korszerűsítésre fókuszálunk, kevésbé a nagy projektekre. És mi alapján is javasoljuk, hogy az elsődleges priorizálás elkészüljön. Az útállapot, közösségi közlekedés, a kerékpáros és gyalogos forgalom és hálózati szerep, illetve a forgalom nagysága, a közúti forgalom nagysága alapján javasoljuk. Nyilván minden esetben a javasolt forgalmi rendnek a BMT, a közlekedésbiztonsági stratégia, a közúthálózati terv, kerékpárforgalmi hálózati terv, gyalogos és zöldfeltekre vonatkozó terveknek a figyelembevétele szükséges és a BKK tervezési útmutatóinak való megfelelőség. Nyilván egy egyszerű felújításnál, vagy egy korszerűsítésnél sokkal nehezebb ezeket maradéktalanul érvényesíteni, egy komplexnél meg kötelező teljes mértékben. Milyen mértékben javasoljuk figyelembe venni ezeket a különböző szempontokat? Az útállapot lenne a legjelentősebb, illetve a forgalomnagyság. Mind a kettőt a 100-ból 30%-os arányon javasoljuk figyelembe venni. De nyilván a rossz útállapot fog ilyen értelemben nagyobb számot kapni, ezért ez a furcsaság, hogy az 5 a csak azért a szorzásnál az egy előny, hogyha a rossz útállapot ilyen értelemben a felújítási sorrend kijelölésénél. A forgalomnagyságnál is nyilván minél nagyobb a forgalom, annál többen használják. A közösségi közlekedést azért tartjuk nagyon fontosnak ebben, hiszen a közösségi közlekedési járműveket az rossz útállapotok azok erősen megviselik, és különösen így lesz ez, hogyha elektrifikálunk tovább, hiszen az elektromos járművek meg még nagyobb is a súlya, de akár a trolibuszoknak is. Úgyhogy hosszú távon is ez egy fontos szempont lesz. Minél nagyobb, annál nagyobb, minél nagyobb a közösségi közlekedési forgalom, annál nagyobb súlyt adnak neki. Gyalogos és kerékpáros közlekedésnek is 0,2-t lőtt a közösségi közlekedésnek is ebben a 100 pontnak az elosztása kapcsán. Ez alapján, most én nem megyek bele a konkrét beosztásokba, hogy de körbe tudjuk küldeni a prezentációt a kollégáknak, illetve a képviselőknek, a hölgyeknek, bizottsági tagoknak. De ebből nyilván ki fog alakulni egy elméleti sorrend. Azért mondom, hogy elméleti, mert ezt még befolyásolja az említett előkészítettség, illetve a közműállapot. Erre egy ilyen példát hoztam. Nyilván a súlyszámon lehet vitatkozni, és meg gondolom lesz erre is visszajelzés, ami alapján látni fogjuk azt, hogy melyiket lenne legindokoltabb előre hozni egy ilyen útfelújítási sorrendben, és nyilván azt viszont, hogyha megnézzük, hogy mindkit az első lapon, ez tényleg egy munkaközi változat, nem feltétlenül a sorrend, de érdemes feltétlenül befoglalkozni, mert ez változhat, hogyha változtatjuk a súlyszámokat, akkor amivel mondjuk engedélyes terve is van, az mondjuk a Pozsonyi és az István út, illetve a Mester utca, ami olyan fázisban is áll, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogyha hozzányúlunk a mondjuk ahhoz, hogy hol legyen egy gyalogátkelők, vagy a szegélyekhez, akkor az egy engedélynek a beszerzése is szükséges. Ezért nagyon fontos az, hogy az első években biztosan szükséges és fontos tényező lesz, hogy milyen előkészítettségi állapotban vannak ezek a tervek. Viszont ugyanebből az is következik, hogy amik az elején vannak és nincs tervünk, arra tervet kell készíteni. Mondjuk itt a Rákóczi-ban pont a tetején arra a legutóbbi közgyűlési döntés alapján el is kezdünk a tervezésen dolgozni, de ahol az szerepel, hogy nagy projekt és vagy korszerűsítés, hogy biztosan kell csinálnunk terveket ahhoz, hogy befuthatóak legyenek. Hogyha azt nézzük, hogy akkor mi lenne a következő lépés ebből, nyilván azt szeretném, hogyha adnának egy visszajelzést arra, hogy ez a priorizási módszertan alapvetően egyetértenek-e, módosítsunk-e a súlyszámokon. Mi ezt a Budapest közúttal közösen még azért az útállapot számokat újra megnézzük, hogy minden a legutolsó állapotnak megfelelő-e. Ezek után az előkészítettség és a közműfejlesztéseket is figyelembe adunk egy priorizált listát. Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy legyen ebben kerületi egyeztetés a végleges listaként, és összeállítunk ezután egy 10 éves gördülő fejlesztési listát, amit nyilván biztos, hogy időnként felül kell vizsgálni. Ha azt nézzük, hogy most minek van terve és engedélye, az alapvetően két komplexebb projekt, a Pozsonyi és az István út felújítása a 4. kerületben, illetve a Mester utca felújítása Ferenc út, Haller utca között. Ezek azok, amik befuthatóak, mert tervvel rendelkeznek. De még egyszer mondom, hogy ne ebben a helyzetben legyünk a jövőben, hogy minek van terve és azt határoz meg minden, fontos, hogy tervezésre is fordítsunk. Én erről a két projektről lehet, hogy nem mondanék most többet, hogyha lesz kérdés, akkor persze válaszolok rá szívesen. Másfél, illetve 2,5 milliárd forint költségűek. A Pozsonyi és az István útnál is az egyik 1,4, másik 0,9 km hosszú. Talán annyit, hogy a Mester utcánál merül fel egyedül az, hogy ebbe kérdést megelőzve Európai Uniós forrás be lehet erre vonni, egyedül a Mester utca lehet olyan, ahol ilyen szóba kerülhet. A Pozsony és az István utca felújítása az nem olyan léptékű átalakítás, hogy abba mondjuk egy komplex köztér vagy hasonló Európai Uniós forrást be lehetne vonni. Mind a kettőnek elromlott az útállapota, és mind a kettőben fontos közösségi közlekedési folyosó szerepe. Úgyhogy az indokoltság azt mind a kettőnek abszolút ott van. Rátérek a másik témára. A bizonyos korábban kis korrekció lánykori néven említett beavatkozásokra, amely közlekedésbiztonsági célú gyaloglást és kerékpározás segítő beavatkozásokat jelentenek. Nyilván itt, mivel a közösségi költségvetés a forrása 250 millió forint, a léptéke az ehhez igazodik. Nyilván ugyanazokat a szempontokat, modálszpét közlekedésbiztonsági stratégia, közúthálózati terv, stb. Figyelembe kell venni. De éppen a pénzügyi korlátozottság miatt én azt javasolnám, hogy lehet, hogy idézőjelbeket van tenni, hogy az 1+1 forintos rendszerre hajazó módon a kerületekkel egy konzultáció nyomán legyen a végső projektlista kiválasztva. Nem az, hogy 50%-ban finanszírozás egy bonyolult pénz átadási folyamat lenne, hanem azt, hogyha azok a kerületek, akik hajlandóak saját forrásból egy hasonló méretű projektet megvalósítani a kerületükben, mint amiben a főváros is támogat, azoknak a projektjei előnyben részesüljenek, és akkor így az a 250 millió, az 500 millió értékben valósulhat meg, azért szerintem ez az impaktját, a hatását nagyban javítaná egy ilyen beavatkozásnak. Egyébként, amit a Budapest közutas kollégákkal összeszedtünk, beavatkozások az alapvetően két csoportba tartoznak, kerékpáros és közúti beavatkozások, azok nyilván nem nagy értékű, nagy beruházások, hanem olyan hiányzó szakaszoknak a vagy csomóponti kapcsolatoknak a megoldását jelentik, elsősorban a külső város részekben, amelyek a hálózati hiányokat jól befoltoznák. A gyalogos közlekedés kapcsán meg egyértelműen a gyalogos átkelőhelyek, a zebráknak a fejlesztése az, amit felraktunk egy térképre. A két témában ezeket a helyszíneket javasoljuk mi priorizálni. Jellemzően látható, hogy inkább a külsőbb kerületekben vannak ezek a helyszínek, de azért van egy-kettő belsőbb kerület is. Én ezt most tényleg indikatívként tettem ide fel, mert ahogy említettem is, azt javaslom, hogy a kerületekkel közösen alakuljon ki a végső lista. Egyébként Walter Katani vezérigazgató, ami elkezdtük végigjárni a kerületeket, és egy sokkal kerületenként is hosszabb listát megyünk végig, és próbáljuk azt feltárni, hogy a kerületeknek melyik a fontosabb, kevésbé fontos, és persze semmi elmondjuk, hogy a BKK oldalról mi mit gondolunk, vagy közúton véleményét és figyelembe véve mit gondolunk sürgős, fontos gyalogátkelőhely, vagy kerékpáros és közúti beavatkozásnak. Nyilván ezen a listán biztos, hogy szerintem előre kell, hogy kerüljön, de még egyszer, ahogy említettem is, szerintem a kerületi szempontokat is figyelembe véve az Üllői út, ami egyébként szerepelt a közösségi költségvetéses eredeti tervezetben is. Az egyes projekteken lehet, hogy nem mennék végig, mindegyikről tettünk be egy rövid leírást, de ez a BKK és a Budapest közútnak a közös prioritás listája, amit mi fontosnak érzünk, még egyszer ehhez még lehet adni. Ez most jelen pillanatban egyértelműen túltervezett, tehát ez, ha valaki összeadja majd a számokat a végén, ez több lesz, mint a 250 millió forint, de ez nem is baj, mert igazából ennél még több van. Próbáljuk meg 500 millió forintból a legtöbbet kihozni a kerületekkel közösen, és erről a listáról a legtöbb beruházást megvalósítani. Lehet, hogy visszamegyek a térképen, mert az a legjobb ilyen értelemben áttekintés szempontjából. Tessék? Egyik se látható. Jó, akkor ma körbe küldjük. De ez lenne a... Nem olvasom föl inkább, mert azért az... szerintem egyik se jobb, ugye? Nem, jó. Jó. A következő prezentáció is ilyen lesz. Nem olvasható. Jó. Ez lenne a javaslatunk, és várjuk természetesen a véleményeket a prioritálást illetően, illetve az következő útfelújítási lépéseket is illetően. További részletekben emlékezhet az utolsó szlájdra megyek akkor.
Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Körbeküljünk gyorsan két szövetet, mert a következő napi rád esetünk is el fogunk szorítani és követni. Mivel jól emlékszak szerűen tudnánk kapni, de a következőséget szeretjük meg. Ami a konkrét tartalmat illeti, kezdem hátulról. A 250 millió kapcsán én azt gondolom, hogy az a felvetés, amiket itt a BKK tett, két tekintetben is helyesek. Az egyik az, hogy legyen egy hosszabb címlistánk, tehát ne kössük meg fixen 8 millió forintot zebránként előre közgyűlési szinten, mert akkor semmi átjárás nem marad, és hogyha a kerületek között abban akarunk egy kis versenyt teremteni, hogy ki mennyit tesz bele, akkor jobb, ha van egy hosszú, akár formailag kezelve egy két éves programra szóló címlistánk azzal, hogy idén ebből csak 250-re lehet nyilván kötelezettséget vállalni a BKK-nak, de az kap prioritást, ahol most vagy összővárosi érdek van emellett, és úgy gondoljuk, hogy ha a kerület nem is száll bele, van annyira fontos ez a fővárosi úthálózat szempontjából, hogy megcsináljuk, vagy ahol a kerület beleszáll. És akkor a BKK-nak van azért egy zárt listája, tehát nem lehet bármit, de a priorizálást azon belül meg lehet tenni. Én ugye írásban is összefoglaltam ezt a javaslatot, készülve erre a napirendre, ezt nem tudom, hogy még szerintem nem osztottuk ki, de abban ez van benne pont, hogy ezt ilyen módon tegyük meg. És szerintem az fontos, hogy a közösségi költségvetésből, aminek ugye volt egy átütemezés és részben azt teremtett itt forrást, ami olyan elem, amit a BKK is sürgősnek tart, és meg is tudja csinálni,
Az nyilván lehet olyan, hogy például egy összfővárosi prioritású tétel is megcsináljuk akár kerület nélkül is. Szerintem ez jó, hogy ilyenek visszakerültek itt. Ugye ezt mondtuk eredendően is, csak lette körül egy ilyen hangulat, de most ezt tegyük félre. Ami az útfelújítást illeti, szerintem itt is nagyon fontos az, hogy egyrészt rögzítsük azt, amit mondott a BKK, hogy nagyot lépünk azzal előre, hogy lesz 4 milliárd, vagy van 4 milliárd a költségvetésben, sokkal több, mint eddig, de töredéke annak, mint amennyi kéne. Tehát a várakozásainkat ehhez nyilván érdemes igazítani, még ha ez nem is egy örömre okot adó körülmény. És szerintem az valóban fontos, hogy az előkészített projektek esetében induljunk el minél hamarabb. Az én javaslatom arra vonatkozik, hogy az István-Pozsonyi, ahol, ha jól tudom, gyakorlatilag nincsenek előkészítési kérdések, az akár már a februári közgyűlésre jöjjön be, ugye közbeszerzés most már a közgyűlési hatáskör, tehát mindenképpen a közgyűlésnek kell eldöntenie. A Mester utca kapcsán pedig nem vitatva a fontosságát, szerintem az a felvetés, amit itt a BKK tett, hogy ezt próbáljuk meg beforgatni a projektekbe, ez még azért megér egy vizsgálatot, vagy legalább azt, hogyha ez meg is indul, akkor az uniós szabályok szerinti közbeszerzés, tehát minőségbiztosított közbeszerzést folytassunk le, hogy a beforgathatóság lehetősége megmaradjon ebben a kérdésben. De itt is egyébként azzal, hogy ezt a tájékoztatást megkaptuk, és azzal, hogy amit csak lehet, ugye nem az Istvánt csak példálozva soroltam föl, de amit csak lehet, jöjjön be minél hamarabb közgyűlés elé közbeszerzés jóváhagyásra, ezzel egyébként egyetértünk, mert nyilván ezt érdemes ezeket az ügyeket végre sínre tenni és elindítani. Ennyi a kiegészítésem. A konkrét lista kapcsán nyilván nem mondanám, hogy most a bizottság ezt itt látta, hiszen nem látta, csak átrohantunk rajta. Tehát nyilván az, hogy konkrétan milyen műszaki tartalom lesz, azt a kis korrekcióknál azzal javaslom, amit elmondtam, hogy amúgy is hosszú lista legyen, és majd priorizálunk benne a kerületektől függően. A nagy útfelújításnál pedig azt gondolom, hogy ezt a közgyűlésnek kéne jóváhagynia a megvalósítási megállapodás részeként. Tehát ott úgyis ez vissza kellene, hogy jöjjön. Főigazgató úr, hát kérdezem, most az RB-ben a jogtechnikától eltekintve elfogadható-e?
Ugye nyilván ez a módosító javaslat, ami kiosztásra került, azért is nincs rajta a főjegyzői szignum, mert ugye önmagában ez így értelmezhetetlen, hiszen egy konzultációs napirend van most, de nyilván a bizottság elnöke tudja tájékoztatni a főpolgármestert arról, hogy itt milyen konszenzus alakul ki, ha, vagy mik hangoznak el, tehát ebben a szempontból majdnem mindegy is. Ugye egyrészt a közgyűlésnek kell valóban döntenie bármilyen útfelújításról is, hiszen már magát a igazgató tanácsként eljárva, hogy ezeket a közbeszerzési indításokat ő dönti el. Én úgy vettem ki, hogy akkor az elnök úrnak a felsorolása az arra tekintet, vagyis hogyha a Mester utca készen van, akkor azt is hozzuk be, és akkor tud dönteni róla. Tehát ez nem azt jelenti, hogy csak az István út, hanem a Mester utca. Ezzel ez így nekem rendben van. Nyilván a 250 millió forintos kis korrekciósnál mindig is ez történt. Ez egy jó elv, és el is dönthetjük, hogy egy forint plusz egy forint. Szerintem lesz néhány kerület, aki ezt beleadja maga egy forintját. Nyilván ebben a szempontból érdemes priorizálni. Ugye azért arra vigyázzunk, hogy de szerintem azt elnök úr is látott már jó pár ilyen elemet és elfemet, amikor teleírtuk különböző elemekkel, aztán a végén, amikor lezártuk, akkor kiderült, hogy hát forrás növekmény miatt alig tudtunk belőle megvalósítani, és nem mert szándékos hiba volt ott szemben, hanem hogy túl sok elemet rajzoltunk bele, mint projekt célként. De nyilván a 250 milliós MMF-emek azok biztos, hogy be fognak jönni, de hát ezt végig kell egyeztetni a kerületekkel. Azért a 4,1 milliárdnál ez úgy kell értelmezni, és erről is beszéltünk már, hogy a tervforgalmi díjtétel növekedés tudja ezt valójában megteremteni, hiszen könnyen lehet, hogy az M4-es büntetést az inkasszálják rajtunk, tehát hogy hiába nem állapodunk meg a kormánnyal, hiába támadjuk bíróság előtt, ettől meg az inkasszálási jogot van a kormánynál, aztán futhatunk a pénzünk után, tehát ebben vagyok azért mindig óvatos egy kicsit cash flow szempontjából, de azért szerintem idei finanszírozás szempontjából azért ez kezelhetőnek látszik. Még nyilván ezt majd a konkrét engedélyokiratok esetében kell majd megnézni. Szerintem most akkor erre bölcsön a bizottság, hogyha a konzultációt lefolytatja, itt kialakul valamilyen többségi vélemény, és akkor erről tájékoztatják a főpolgármestert.
Lehet azt, hogy a végén egy szimpátia szavazást tartunk erről a véleményről, és arról én írásban tájékoztatom, ha jogilag ez a járható út, én ezt erre nyitott vagyok természetesen. A kosár szerintem, hogy írásban ez megvan. mindjárt szót adok csak főigazgatónak az észrevételeire. Szerintem a mesternél azt kell körüljárni az alapján, ami elhangzott, hogy kell minőség biztosítani előre, mert az, hogy azzal álltatjuk magunkat, hogy be lehet uniósba forgatni, de nem futtattuk át a KFF-en, azt nem lenne értelmes csinálni. Tehát ezt mondjuk érdemes körüljárni. Ami pedig az FM-eket illeti, szerintem a 250 milliónál megfontolható az is, hogy elég kis korrekció mintájára egy címlista nélküli MM legyen, azzal, hogy van egy valamiféle tájékoztatási rendszer ennek, de azért erre volt példa a múltban. Az útfelújításnál viszont mindenképpen nyilván egy zárt lista kell, de ott is azt javaslom, ahogy a 250 milliónál is ezt javaslom, hogy mindenképpen az éven túli ságára legyünk ennek tekintettel, mert az István Pozsony is fog elkészülni idén évvégére, úgyhogy ha közben februárban írjuk ki, abból lesz május-júniusra egy kivitelező. Nyilván nagyon jó lenne, hogy ezt idén nyáron megépíteni, de azért láttam én is már egy-két ilyen projektet, tehát hogy itt mindenképpen szerintem a 4,1 milliárdot az idejévi ütemekkel érdemes tervezni, és egyébként meg a közgyűlésnek, ahol majd ezeket a közbeszerzéseket eldönti, megtenni a szükséges határozatokat ahhoz, hogy a 26-os éven túli kötvál megtörténjen. Tehát nyilván, de ez nyilván a rutin része, csak azért mondom, hogy nyilván lehet, hogy az István egy nagy darab, de azért valójában az idejévi kifizetés valószínűleg nem az egész lesz, még ha legjobban haladunk, akkor se. Balogh Balázs képviselő úr jelentkezett, parancsolj.
Köszönöm, Berelnök úr, sok mindent elmond, de azért a Bodor Ádámhoz lenne a felújítások objektív mérésére szolgáló, hogy nem tudom, ezt a keretrendszert, amit kialakítottak. Tudom, hogy egyébként többnyire vágyálmokról beszélgetünk itt most, de hogy ez az út minőségnél az ötös, tehát a legrosszabb minősítést, azt azért elég sok olyan út megkapta, amitől bőven van rosszabb, tehát hogy így a fokozatosságát nem tudom feltétlenül kezelni. Tudom, hogy Budapesten elég sok ilyen verseny van. Nekem egy nagyon régi beragadásom az a Maglódi út, ami szerintem már 20 év is olyan állapotban volt, de mint 18. kerületi lakos szinte naponta végighajtok rajta, és elég sok kőbánya is, és volt már olyan taxisofőr, aki nem volt hajlandó arra vinni, arra hivatkozva, hogy a gépjármű állapota. Mondjuk túl sok kerülő útvonal nincs, mert a Nagykörösi út, nem Nagykörösi, a gyorsforgalminak a folytatása sem túl. Gyömrői, köszönöm. Sincs sokkal jobb helyzetben, de hogy mi kell ahhoz, hogy kiérdemelje ezt az ötös számot egy útszakasz. Tudom, hogy a Maglódin ott a közösségi közlekedés, meg a kerékpáros sem fontos, mert ott van párhuzamos kerékpárút, viszont ott lassan tényleg már ott tartunk, hogy a vasút, a 100 000 éve nem használt vasúti sínát vezetések és egyéb dolgok miatt alapból teljesen kerékpározhatatlan, de lassan most már szerintem gépjárművel is veszélyessé válik.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerintem tegyük össze a hozzászólásokat, Bicók Péter.
Köszönöm. Én első körben szeretném az elnök urat dicsérni, illetve a Podmanicki mozgalmat, hogy erről a témáról egyáltalán beszélünk, mert azért, ha jól értem, akkor a 4 milliárd az így, mint egy varázskalapból került elő, és most nem cinikusan mondom, hanem tényleg szerintem csodálatos, hogy végre igenis van pénz, hogyha talál az ember, úgyhogy csak jó helyen kell keresni, ha jól értettem. Szerintem általában szoktuk egymást ugye szidni, meg ilyesmi, szerintem annak is van helye, hogy megdicsérjük egymást, hogyha találnak olyan módot, hogy a céljánkat elérjük. Még csak annyit akartam ugye hozzátenni viszont, hogy a priorizálási lista nem tudom mennyire veszi figyelembe azt, hogy a közgyűlés ugye azt kérte, hogy a Budapest mobilitási tervnek a modal split arányai tekintetében, és ugye hogyha ezt 4 milliárdhoz számolom, akkor a gyalogos kerékpáros fejlesztések vagy felújítások ügyében olyan 1,2 milliárdra kéne satszolni azt, ami erre megy. Tehát, hogyha nem lenne minden más felújítás, akkor az valóban 1,2 milliárd, amit gyalogos kerékpáros fejlesztésre fog menni ebből az alapból. Köszönöm szépen.
Köszönöm a szót, én nem nagyon hiszek a talált pénzekben. Tehát, hogyha nekem a vagyonommal kéne fogadni arra, hogy ezt a 4 milliárdos bírságot inkasszálják-e vagy sem, akkor én arra fogadnék, hogy inkasszálják. De mindegy, Elnök úrnak szeretném jelezni, hogy ebben én már nem fogok szavazni, mert nekem ezen gondolkodnom kell, hogy mit is jelent az, hogy az a kedvet, akinek van pénze, az elintélvez azzal szemben, akinek nincs. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel az elvvel egyet tudok érteni, de gondolkoznom kell.
Köszönöm szépen. Azért itt jellemzően kis korrekciókról van szó, nem milliárdos útfelújításokról, tehát egyes tételek azok ilyen, azt hiszem 80 millió forint volt a legnagyobb, tehát az 1 plusz 1 fél az 40 millió forint. Én is végigjártam a kerületeket, egy-két kerület van még hátra. Ott én inkább azt láttam, hogy szinte kivétel nélkül, egyébként pártállásra tekintet nélkül volt arra nyitottság, hogy ilyen típusú ügyekben, ahol kell a főváros, tehát a kerületért nem tud semmit csinálni, ott legyen valamiféle együttműködés. Tehát én szerintem ez lehet egy működési alap. Teljesen fix elfként azért nem tenném bele, mert lehet, hogy egy kerület sarkában, a határán van egy csomó pont, ahol mi szeretnénk valamit csinálni a főút hálózaton, de valójában a kerületnek már nem fontos, mert leesik a kerület szélén. Tehát nem lehet a főút hálózaton minden ilyen beavatkozást kerülethez kötni, mert nem mindegyik, lehet, hogy az épp egy másik kerület érdekeit szolgálja egy kerület határon. Tehát itt inkább elfként fogalmaztam ezt meg, hogy a priorizálásnál ez egy szempont legyen, az szerepel a szövegben, nem az, hogy ez a kizárólagos ismér. BKK részről reakciókra megadnám a lehetőséget.
Köszönöm szépen. Balogásnak a Maglódi is megütötte az ötöst. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, ezt nem tudom, hogy ez milyen hírként közöljem. Lehet, hogy a budapesti utas kollégák majd kiegészítenek ebben a témában az útminőséget illetően. Van egy objektív kritériumrendszer, ami mentén osztályozzák ezeket, úgyhogy ebben majd lehet, hogy segítségüket kérem. Mi azt vettük alapul, hogy a Budapest közútnak az út ellenőrei ezt az ellenőrzés alapján találják, és felvitték a rendszerbe. Azért mondom, hogy erre érdemes ránézni, mert lehet, hogy valaminek a felgyorsult a romlása. Tehát a Maglódi már ebben a rendszerben megdőtt az ötöst. A gyalogos és kerékpáros szint kapcsán ugye most 20%-os súlyszámmal veszük figyelembe a gyalogos kerékpáros szempontokat, a hálózatnak való megfelelést az út kiválasztása szempontjából. Ez nem azt jelenti, hogy a forrásnak is a 20%-a megy feltétlenül arra, de a 20%-a azt, hogy melyik utat újítjuk fel, javasolt objektív szempontrendszer szerint az, hogy a gyalogos és kerékpáros hálózat szempontjából mennyire fontos és mennyire hiányzik ott egy kapcsolat. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy mennyi lesz a végső összeg, azt szerintem lehet, érdemes lesz megnézni a végén, amikor kialakult a lista, hogy ezt visszaigazolja-e. Az 1 plusz 1 forintos rendszerre válaszul, igen, én is azt tudom megerősíteni, hogy a kerületek alapvetően nyitottak voltak, viszont azért egy olyan mondat is elhangzott, meg nem erősített, vagy nem mondom a nevét ki a polgármester úrnak a szájából, hogy viszont azt szeretné, hogyha ebben lenne valami fajta viszonyrendszer, mert nem szeretne baleknek látszódni, ezt a szót használta, hogy ő nagyon szívesen tesz bele, de akkor legyen hasonló elvárás a többi kerülettel szemben is, és legyen valami fajta transzparencia ebben a történelme, hogy volt egy ilyen elvárás az irányunkba részükről, amikor konzultáltunk velük előzetesen. De értem azt a szempontot, hogy akinek van pénze, de még egyszer ez, ahogy elhangzott is, 60 millió a legnagyobb tétel. Tehát azt gondolom, ezért kigazdálkodható a kerületi költségvetésekből.
Köszönöm szépen. Főkevezérigazgató úr, kérdő.
Tisztelt bizottság, engedjék meg, először kaptam meghívót a bizottság ülésére, Szőke Gábor vagyok, a Budapest között vezérigazgató, illetve mellettem Szabó Gábor, műszaki vezérigazgató helyettes úr, hát a forgalomtechnikának a nagyon erős embere gyakorlatilag. A Budapest közút ugye a BKK-val egy szorosan együttműködő szervezet, hát hiszen a tulajdonosunk is, és mi alapvetően ugye az üzemeltetési feladatokat látjuk el. Tehát amikor szó volt gyakorlatilag egy bizonyos út állapot listára, azon belül az egyes csoportokban, hogy tömegközlekedés, kerékpáros útvonal, főhálózati útvonal, ezt természetesen a BKK megfelelő szakemberei nagyon jól meg tudják adni, de az a bizonyos útállapot gyakorlatilag nálunk, hogy úgy mondjam, napra készen rendelkezésre áll. Tehát mi rendes mérési módszerekkel, behajlásméréssel, útállapotmérésekkel, mi konkrétan
konkrét listát tudunk adni arra vonatkozóan, hogy milyen állapotban vannak Budapest útjai. Csak egy rövid tájékoztatás, 12,5 millió négyzetméter út van, ebből gyakorlatilag jó állapotú, illetve intézkedés nem javaslott út az körülbelül a kétharmada, de 3,3 millió négyzetméter út igen rossz állapotban van. Tehát én ebben a listában én azt javaslom, ez nálunk egy hatalmas leporellós lista, én azt javaslom, hogy csak a 4-es, 5-ös, úgy mondjam, utakkal foglalkozunk, hát hiszen ezekkel is, hogy úgy mondjam, hosszú évtizedekre tudunk lépésekre előre vetni. Most a tudományos módszerek szerint a listánk szerint egy útra 80-90 év után kerül sor felújításra. Tehát én úgy gondolom, amikor beszélünk arról, hogy évente 60-70 ezer négyzetmétert újítunk fel a 3,3 millió négyzetméterhez, nem tudom, mikor lesz az a pénzügyi forrás, ha állami, ha fővárosi, hogy ezt egyszerűen utol tudjuk érni magunkat. Tehát én azt gondolom ebbe a kérdésbe, és őszintén, hogy itt a nagyfölött látom, nagyon előjött. Ennek egy hosszú története van. Két évvel ezelőttig gyakorlatilag a fővárostól a Budapest közút is a fővárostól megvalósítási megállapodások alapján ugye útfeltárási munkákat kapott, amit természetesen a tervek alapján készültek el, közbeszerzéssel kivitelező végezte el. Miután a útfeltárások átütemezésre kerültek a későbbi évekre, ezért valamelyest a nagyfelületű, beszéljünk őszintén, a kátyúzásos keretünket megnövelték, hogy legyen nagyfelületű munkánk is. Tehát tulajdonképpen a nagyfelületű munka, és ez nagyon fontos, nem semmiféle útföltás új koncepciós elemeket nem tartalmaz. A meglévő geometriai méretek között marással, egy vagy két rétegű aszfaltozással, közműcsere nélkül egyszerűen egy adott szakaszt megcsinálunk, leaszfaltozunk. Most azt is kell tudni, hogy ebben annyi van gyakorlatilag, hogy esetleg a végleges forgalomtechnika nem az eredeti forgalomtechnikára, hanem egy a BKK-val egyeztetett forgalomtechnikára alapul, tehát különböző sávszélességeket vagy másképp dolgokat, jeleket festünk fel, de természetesen ebben összhangban vagyunk. De egyet tudni kell, hogy ma per pillanat útfelújítás nincs. Tervek vannak, István pozsonyi mester, ha valamit akarunk egyáltalán útfolytást készíteni, vagy tervezni, akkor idén terveztetni kell ebbe a kérdésbe. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna kihangsúlyozni. A másik a 250 milliós kis korrekcióval, nem tudom, ha az engedi okirat megengedi gyakorlatilag, én is csak azt mondanám, hogy a BKK-val közösen mi készülünk egy olyan listával, amit természetesen itt a bizottság előtt megvitatunk, de ne kerüljön, hogy úgy mondjam, ha lehetséges a közgyűlés döntésébe címek, mert nem fogjuk tudni annak a becsült költségét, elcsúszhat bizonyos okoknál fogva, a kerülettel nem biztos, hogy tudunk egyeztetni, tehát én azt javaslom, hogy egy keretösszeg legyen, és itt a bizottság előtt arról, hogy milyen útszakaszok útra terjed ki, akkor itt a bizottság azt eldöntetné, vagy hát nyilvánvalóan beszámolnánk róla. És még egy, tehát csak azt tudom mondani, hogy a tervezésre mindenképp, most nem tudom, hogy a 4,1 milliárdból, vagy a teherforgalom nagyobb részére, akkor mindenképp a tervezést erőltessük. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ugye a közgyűlés úgy fogadta el, hogy 600 millió tervezés a 4,1-ből. Ezt nyilván lehet még korrigálni. De épp arról szól, hogy legyen egy nagyobb tervezési tétel, és végre készüljünk fel a következő évekre, hogy ne csak a mentén tudjunk dönteni, hogy mi van előkészítve, amikor priorizálni kell. Három hozzászólót látok, még menjünk sorba, Bicok Péter, jasszó.
Köszönöm, én csak lehet, hogy én tudom rosszul, de a közgyűlés ugye úgy írta, illetve az elnök úr fogalmazta meg, gondolom, hogy a
A kerékpározás és gyalogás segítő intézkedéseket kell felhasználni az egyes útszakaszokon belül, mely a mobilitási terv megtűzött közlekedési részaránya az aktív közlekedési módok vonatkozásában. És ez ugye, ha még ott tartunk, akkor úgy tudom, hogy 20% a gyalogos és 10% a kerékpározás. Tehát akkor 30%-ról beszélünk, amit meg kell találnunk ebből a 4,1 milliárdból. Jó, akkor egy oldal még. Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Papp Tibor.
Köszönöm szépen. Itt egy fél mondat megütötte a fülemet, hogy ugye a budapesti utakról, illetve a főváros fenntartásával lévő utakról ugye minden információ rendelkezésre áll önöknél. Ezt akkor jól értettem ezek szerint. Ebből fakadóan a kérdésem az lenne, hogy jól gondolom-e azt, hogy amennyiben egy kerület átvállal egy útfelújítást a főváros helyett, akkor ezek az információk a kerületnek átadásra kerülnek, tehát nem az útállapotával kapcsolatos, illetve az út műszaki tartalmával kapcsolatos kérdések, és jól gondolom-e azt, hogy ha ez megtörténik, akkor nem fordulhat elő olyan eset, hogy mondjuk már a közbeszerzés eljárás után a kivitelezési szakaszba derül ki például egy olyan műszaki probléma, hogy az útnak nincs semmiféle alapja, amely alapján ugye neki, ugye éppen buszközlekedés van, megtörténik az útfelújítás, és emiatt ugye sokkal lesz a többlet műszaki tartalomra szorul az adott kerület. Nem vetlen kérdezem, 18. kerület Kisfaludy utca.
Vezérigazgató úr.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben megfelelő. Épp a 18. kerületen mondhatnám azt is, hogy elég sok útfelújítást végeztünk a 18. kerületbe, még hogy úgy mondjam, kiemelten is, de azt hozzá kell tennem, hogy ez a táblázat most egész, ha van tervünk az elmúlt évekről, vagy az elmúlt évtizedekről, akkor nyilvánvalóan tudjuk pontosan, hogy annak milyen, hogy úgy mondjam, alapszerkezete van. Nyilvánvalóan most minden utat nem fogunk megfúrni. Tehát amikor az útállapot behajlásméréssel következtetéseket vonunk le, tehát amikor megkezdődik, hogy mondjam, az útfelújítás, akkor kell a tervezőnek, mert most felújításról beszélünk, és hangsúlyozom, nem nagy feletű munkáról, akkor nyilván a tervezőnek ezt a feladatot el kell végeznie. Most épp ezért mondom, és még ráadásul a közműveket se vesszük figyelembe ebbe a listába, és azért, amit az Ádámék mondtak, ez a fajta lista, ahol a közműveket, a tömegközlekedést, a kerékpáros hálózatot, a BMT-nek való megfelelőséget bizonyos súlyszámokkal látjuk el, ebből fog igazán kialakulni az, hogy milyen is az az egész útnak az indokoltsága a felújításra. Tehát erre csak azt tudnám mondani, hogy ha útfelújításról beszélünk, akkor mindenképp előtte nyilván a fúrásokat meg kell csinálni, mert különben az alapszerkezet csak akkor derül ki. Illetve ha őszintén vagyok, ha van tervünk, az más, de az utóbbi időben nem volt terv. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ha további hozzászólás nincs, akkor ezt a vitát szerintem zárjuk le. Volt azt remélem tanulsága annak, hogy hogyan tudunk ebben tovább lépni. Én a benyújtott módosítót akkor az SMS-t jelentette jogi korlátok miatt most egy szimpátia szavazásra tenném fel, ami azt jelenti, hogy ha a bizottság többsége egyetért vele, akkor a konzultáció rezüméjeként egy ilyen tartalmú tájékoztatást küldenék meg főpolgármester úrnak a februári közgyűlés előkészítendő. Ha ez nincs további kiegészítés vagy észrevétel, akkor megvárom, hogy Péter visszaérjen a szavazógépéhez, és akkor azt kérem, hogy az általam írásban benyújtott javaslatról egy felhatalmazó szavazást tegyen meg. Persze. Akkor ami a kezdem azzal, ami a 250 milliós keretet érinti, jó, így fogalmaznám meg. Tehát a kerületek bevonása a prioritásba, és az, hogy egy több éves keret legyen, ami alapján így lehet priorizálni, erről döntsünk akkor, hogy ezt támogatja a bizottság, és felhatalmazza, hogy a főpolgármestert ezzel a tartalommal tájékoztassam a konzultáció eredményéről. Most szavazunk. Kilenc igen, két tartózkodott. Nem szavazott, bocsánat. Ja, rosszul olvastam, igen. Közelebb olvasom, akkor nem olyan távolról. 9 szavaztak, 6 igen, 2 nemmel, egy tartózkodással támogatta a bizottság. Következik a 4,1 milliárdosra vonatkozó határozati javaslat, ami ugye azt célozza, hogy ami elő van készítve, annak minél hamarabb a kivitelezési közbeszerzése, így különös az István út jöjjön be, illetve egyéb szempontokat fogalmaz meg. A leírtak szerint, aki ezzel egyetért, az most szavazzon, kérem. Illetve mindenki más is. Szavazzunk. Hát igen, két nem két tartózkodással ezt is támogatta a bizottság. Ennek szellemében fogom akkor a polgármester urat a konzultáció eredményéről tájékoztatni. Következő napirendünk az a klímafőosztály egyes projektjével kapcsolatos beszámoló. Kérdezem főigazgató urat, aki képviseli az előterjesztőt, ő maga parancsolja.
Képviselem a főosztály, de azt mondta, hogy prezentációt, csak azért az fontos, hogy nem a főosztálynak vannak ügyei, hanem a fővárosi önkormányzatnak vannak ügyei, ezért a klíma és környezet, ugye a fővárosban című a napirend. Arra készültünk elnök úrral egyeztetve, hogy ez nagyon szerteágazó, ezért egy étlapot most a főosztályvezető asszony tartana ennek kapcsán. Ugye amin is közgyűlési megrendelésre a SZEKAP kapcsán kell majd közgyűlési előterjesztésnek készülnie, tehát arról majd ott érdemes, talán a februári ülésen már arról lehet részletesebben. És hát azért vannak ebben olyan ügyek, amelyek fáradtan például a januári közgyűlésen is már érintettek lesznek, például a 100 klímasemleges városra vonatkozó klímaszerződésnek a kérdése, illetve például az élelmiszeres projekt is, amelyekből majd döntések következhetnek már a januári KG szempontjából, úgyhogy ezt azzal szemmel nézzék ezt a prezentációt, hogy az étlap, amiből nagyon sok cselekvés fog jönni az elkövetkező napokból, és akkor főosztályvezető asszony képviselni a hivatalt az előterjesztésként.
Köszönöm szépen. Főosztályvezető asszony, parancsolj!
Köszönöm szépen. Barsi Orsi vagyok, a klíma és környezetügyi főosztály vezetője, és bemutatom a helyettesemet, Lőcsei Tóth Kingát. Ahogy főigazgató úr is mondta, szeretnénk egy átfogó képet mutatni arról, hogy mi történik klíma és környezetügyben a fővárosban. Nyilván ez jellegénél fogva minden üzemeltetési és tervezési városfejlesztési területet érint, tehát a mi szemüvegenken keresztül úgy tetszik egy picit minden klíma és környezetvédelmi ügy, és minden ezzel összefügg. Így is működünk, tehát alapvetően együtt dolgozunk a főváros szinte összes cégével és főosztályával. A mi mentén történik a környezet és klímaügy kezelése a fővárosban. Ahogy főigazgató úr mondta, jelenleg a SZEKAP felülvizsgálata folyik, ezért különösebben nem mennék bele ennek a részleteibe. Ez egy 21-ben készült terv, három nagy területe van, kibocsátás, csökkentés, adaptáció, illetve szemléletformálás. A SZEKAP egy hasonló átfogó, horizontális terv, vagy sok területre kiterjed, mint mondjuk a mobilitási terv. Egyébként a mobilitási tervet például össze is hangoltuk a BKK munkatársaival, tehát az indikátor, a BNT indikátor rendszere az már tükrözi a SZEKAP-ban lefektetett célokat. A másik irányító, működésünket irányító dokumentum az a környezetvédelmi program. Ennek is egy felülvizsgálata, egy új környezetvédelmi program készül, ez általában egy 5 éves terv. Idén nekiálltunk már az új környezetvédelmi program tervezésének. Ez gyakorlatilag a környezetvédelmi törvényből keletkeztetett kötelezettsége minden településnek. Ennek az elkészítése kiterjed minden környezetvédelmi területre, úgy a zajterheléstől kezdve árvízen keresztül, ipari biztonság, település, tisztaság, hulladékgazdálkodás, stb. A dokumentum egyébként elérhető a főváros honlapján, a jelenleg hatályos környezetvédelmi program. Már járt itt a Budapest környezet állapotértékelése a tavalyi évről, ezzel idén is készülni fogunk alapvetően, hogyha környezeti teljesítményről vagy klímaügyi teljesítményéről beszélünk a fővárosnak, akkor ez az a dokumentum, ahova adatokért lehet visszanyúlni. Egy új terület a fenntarthatósági vagy ESG jelentések területe, a vállalataink kötelezettek az itt felsorolt 7 fővárosi cégünknek kell idéntől fenntarthatósági jelentést készíteni, mivel ez az üzlet életben egy működő gyakorlat. Van olyan cégünk, amely már több éve készít ilyen jelentést, viszont van olyan cég, amelynek ez egy teljesen új gyakorlat. Itt, mint a tulajdonos képviselője, illetve bizonyos szempontból a fővárosi lakosság képviselője, a fővárosnak egyfajta irányító szerepe kell, hogy legyen. Ennek próbálunk elébe menni, próbáljuk segíteni és támogatni a fővárosi cégeket ennek a fenntarthatósági jelentéstételi gyakorlatnak a meghonosításában. Következő téma ez a 100 klímasemleges és okos város küldetés. Ehhez a programhoz 2 éve csatlakozott a főváros. Ez az Európai Bizottság Horizon programja alatt futtatott kísérleti beavatkozás, amelynek az a célja, hogy megnézze, hogy a városok koncentráltan hogy tudnak klímasemlegesek lenni 2030-ig. Itt kiválasztottak Európai Unión belül 100 olyan várost, ami nagyjából reprezentálja a lakosság, méret és egyéb régiós szempontok szerint az Európai Unió teljességét, és ebben a 100 városban folynak ezek a programok. Ez dedikált Horizon források is kapcsolódnak, illetve nyilván nem titkolt célja volt a fővárosnak a csatlakozással az, hogy újabb források nyílhassanak meg előtte, akár a következő programozási időszakba. Ennek keretében elkészítettük a főváros akciótervét, illetve beruházási tervét, tehát van egy olyan elméleti útvonal tervünk, ami bemutatja, hogy az egyes szegmensekben milyen kibocsátás csökkentések érhetőek el, illetve több vonatkozásban dolgozunk a kibocsátás csökkentésen. Ezt a programot beadtuk szeptemberben, tavasszal várható az elbírálása, és hogyha elfogadja az Európai Bizottság, akkor ezt a jobb alsó sarokban látható címkét kapjuk meg, ami remélhetőleg olyan forrásokat nyit meg előttünk, amiket eddig nem feltétlenül volt hozzáférésünk. Külön eleme ennek a programnak, hogy ez nem csak egy tervkészítését jelentette, hanem gyakorlatilag egy folyamatos egyrészt városirányítási átalakítás, másrészt pedig egy kapcsolattartási rendszert jelentett, minél több szereplőt kell bevonni ebbe a folyamatba. Ahogy főigazgató úr említette, lesz a közgyűlés napirendjén a Minden igaz egy előterjesztése, ahol 3 újabb vállalat csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Nem azért írtuk ilyen kicsivel, hogy ne látszódjon, de remélhetőleg ott van a számítógépeken, már megállapodásunk van többek között az IKEA-val és a Nestlével is, de további nagy cégekkel megyünk tovább, és megpróbálunk konkrét együttműködési projekteket létrehozni a 100 klímasemleges város mentén. Magán ezen a kezdeményezésen belül már nyertünk 2 projektet, az egyikről kicsit később fogok beszélni, ez a Budapest Kert névre hallgat, a másik az most indul, az pedig a városi átalakulással van összefüggésben. Ennek van egy belső szervezeti lába, illetve a vállalati együttműködést szeretnénk megerősíteni a Budapest Globálon keresztül is. Környezetvédelmi területekről alapvetően itt a BKP és a környezetvédelmi program és a SZEKAP, ami a célkitűzéseket meghatározza, ezzel minden egyes diára beillesztettük alulra, hogy az egyes területek vagy projektek milyen célkitűzéssel vannak összefüggésbe. Az első a zajvédelem, amiről egy pár szót szeretnék beszélni, alapvetően itt a fővárosnak van egy hatósági feladata a Margit-szigeten, ugye minden kerületnek van van a saját területén belül, mint települési önkormányzat zajhatósági feladata. A fővárosnak ez a Margit-sziget, ami nem egy kevéssé, vagy nem egy problémamentes terület. Ezzel foglalkozunk, illetve van egy átfogó feladata, ami a stratégiai zajtérképezésre vonatkozik. A feladatmegosztás úgy néz ki, hogy az állam elkészíti a vonatkozó jogszabály szerint a stratégiai zajtérképet a főváros által szolgáltatott forgalmi és egyéb adatok alapján, majd pedig az adott település kötelezett egy intézkedési terv készítésére a zajtérkép szerint. Az állami zajtérképnek 2022 közepén meg kellett volna érkeznie hozzánk, erre a legutolsó információink szerint most már elkezdte ezt készíteni az állami szerv, úgyhogy a reményeink, vagy hát várakozásunk szerint idén évvégével, vagy jövő év elején el fog indulni ez a viszonylag nagy volumenű munka az intézkedési tervvel kapcsolatban. Ez az, ami ki fogja jelölni azokat a konfliktusos zónákat, amit egyébként reflektálni lenne szükséges a településtervben is, hogy ezeken a konfliktusos területeken nem lehet a zaj szabályozás alapján olyan beruházást végrehajtani, ami növeli a zaj terhelését a lakosságnak. Következő terület a levegőtisztaságvédelem, ezt már pár korábbi ülésen bizonyos témákban érintettük, alapvetően itt is van egy hatósági feladata a fővárosnak, a smogrendelet, egy smogrendeletet készít, azoknak a településeknek lehet egyébként smogriasztást végezni, amelyeken van mérőállomás. Illetve a részt vesz a levegőminőségi tervek felülvizsgálatába, ami egy állami feladat. Ezen felül pedig tájékoztató és szemléletformáló tevékenységet végez. Itt beszéltünk már korábban arról, hogy lényeges kibocsátás az a szállóporhoz kapcsolódik, ami fűtési eredetű alapvetően, ezért fontosnak tartjuk, és be is terveztük a TOP Plus programba ezt a szilárdtüzelő berendezések cseréjét támogató programot, amit reményeink szerint idén el fogunk tudni indítani, illetve van egy folyamatos kampányunk Ne éges címmel, amely a lakosság, helyes lakossági tüzelési szokásokat próbálja támogatni. De egy csomó közlekedési jellegű projekt is kapcsolódik ide, amikről később fogok beszélni, városi logisztikát érint, elektromobilitást, aktív és mikromobilitást. Következő terület az a fenntartható városi élelmiszerrendszer és élelmezéspolitika. Ezzel kapcsolatban is a mostani közgyűlés napirendjén van egy, vagy szerepel egy pályázati projekt, ami egy balkonkertészeti beavatkozást, kísérleti beavatkozást jelent. Ugye egy nagyon jelentős kibocsátás ökológiai lábnyom kapcsolódik az élelmezéshez. Ennek az élelmiszerpazarlás csökkentés részével, élelmiszerláncok, ellátási láncok rövidítésével, illetve a saját intézményeinkben fenntarthatóbb és egészségesebb közétkeztetési gyakorlat kialakításával próbálunk hozzájárulni. Környezetvédelmi alap, zárójelben ez ugye minden évben fut, a 23-ban kimaradt, ezért nagyobb az a 24-es oszlop, ez alapvetően ilyen 20-30 millió közötti forrást jelent, gyakorlatilag minden bírságbevételt, ami befolyik a fővároshoz, akár természetvédelmi, akár környezetvédelmi, azt civil szervezetek számára meghirdetjük, és a SZEKAP, illetve a környezetvédelmi program céljaival összhangban lévő pályázatoknak ítéljük oda. Kibocsátás csökkentés, ez lenne a harmadik téma, vagy második témakör, aztán alkalmazkodásról beszélek egy kicsit, és ennyi. Kibocsátás szempontjából ez a SECAP kibocsátási leltára, de ezt megnézve elég egyértelműen látszik, hogy amire direkt befolyása van az önkormányzatnak széndioxid kibocsátás szempontjából, az a széndioxid kibocsátás 5%-a, tehát nem megkerülhető, hogyha érdemi kibocsátás csökkentést akarunk elérni, az, hogy a lakossággal, a vállalatokkal együttműködjünk. 27%-a a közlekedés, magáncélú és kereskedelmi szállítás, 35% lakóépületek és 23% a szolgáltató épületek, ahogy az majd a következő diákon látszani fog, ezeket a területeket célozzuk leginkább a beavatkozásokkal. Elsőként a városi, a city logisztikai projektünk, ezen a területen egyébként a BKK-val dolgozunk együtt, szeretnénk olyan kísérleti minihábokat, átrakó állomásokat, vagy ilyen konszolidációs központoknak nevezzük, kialakítani, ahol lehetséges nagyobb tehergépjárművekről kisebb, lehetőség szerint zéró kibocsátású járművekre a csomagok átrakodása, és azzal szállítható utána a célpontba eladt csomag. Itt látsz, a BKK elemzései alapján játszanak azok a területek, ahol a legnagyobb arányú a csomagkiszállítás, ez az utóbbi időben egyre inkább tolódik a munkahelyek felé, tehát mi azt gondoljuk, hogy egy jelentős mind széndioxid, mind károsanyag kibocsátás csökkenés érhető el, hogyha a városi szállításon keresztül próbáljuk mérsékelni azt a bizonyos előző dián bemutatott 27%-ot. Ennek a projekteknek több eleme van, de most nem mennék bele. Aktív és mikromobilitással is foglalkozunk. Itt a közösségi költségvetésen belül lefuttatott fedett kerékpártároló fejlesztési projektet említeném, vagy emelném ki, illetve az Európai Mobilitási Hét rendezvényeit, de elektromobilitási kérdésekkel is foglalkozik, illetve közterület újraosztással kapcsolatos feladataink is vannak. Itt az egészséges utcákat, illetve egy két kerülettel együtt futtatott projektet említenék, ez a Reallocate névre hallgat, az egyik a 4. kerületi, a másik a 8. kerületi beavatkozás, ahol gyakorlatilag gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonsági fejlesztésekkel, illetve a közösségi közlekedés zavartalanná tételével szeretnénk szintén elősegíteni a hely élhetőségét, mint pedig nyilván az összfővárosi kibocsátás csökkentést. E-mobilitás, itt készül egy e-mobilitási koncepció, amin szintén a BKK-val dolgozunk együtt. Ennek három pillére van, az egyik a kibocsátás, járműkárosanyag kibocsátás csökkentése, a másik a modál splitten keresztül történő közlekedési részarány növelés, illetve az egyéb támogató területek, mint adatmenedzsment, finanszírozás, kommunikáció és edukáció. Fontos megemlíteni, hogy mi értelme van ezeknek a kis beavatkozásoknak, kis projekteknek. Erre egyébként egy nagyon jó példa az itt látható Cities for People projekt, ami 19-ben fejeződött be, de gyakorlatilag ez alapozta meg azt az együttműködési keretrendszert, ami a mikromobilitási és carsharing szolgáltatókkal kialakult, és gyakorlatilag segíti a mai napig a BKK-t akár a mobipontok, akár később mikromobilitási állomások kialakítása irányában. Ha elmobilitásnál tartunk, akkor fontos az energiafelhasználásról beszélni, ez nem a Burzs-Rákos rendező, hanem az elektromos áramfogyasztása Budapestnek járásonként. Ebből látszik, hogy gyakorlatilag a magyarországi energiafelhasználás 1/4 az 1%-ára összpontosul a ország területének, ez Budapest, tehát minden, amit helyben le tudunk faragni, vagy helyben előállított energiából tudunk fedezni, az annak országos hatása is van ellátásbiztonsági és egyéb szempontokból. Ennek érdekében készítettük el a szolárkataszter vagy szolártérkép névre hallgató fejlesztésünket, ami egy térinformatikai fejlesztés volt, ez a budapesti tetőfelületeket nézi benapozottság szempontjából, és gyakorlatilag címre keresve meg lehet, ki lehet kalkulálni, hogy mi az a optimálisan előállítható napenergia, ami amit az adott tetőfelület képes előállítani. Ennek van egy továbbfejlesztési iránya tekintettel arra, hogy itt ilyen láthatósági, meg városképi szempontok is felmerülnek, hogy meg tudjuk csinálni azt, hogy egy adott utcaszakasz adott pontjáról meg lehet mondani, hogy mely tetőfelület látszik, vagy nem látszik, próbálva ezzel is segíteni a építési szabályzatok vagy településképi rendeletek átalakítását. A téradatokkal is foglalkozunk, itt folyik egy sérülékenységvizsgálatunk, ezt majd később elmondom. Intézményépület energetikával készítettünk egy adatbázist a főváros intézményeinek, kulturális és szociális célú épületeinek adataival. Ennek még számos pontján csiszolni kell, megpróbáljuk minél inkább aktuális adatokkal feltölteni, főleg itt a fogyasztás, ami kérdéses, illetve a mérőórák vagy vannak, vagy nincsenek, tehát minden adatbázisnak ez a legnagyobb kérdése, de alapvetően, hogyha sikerül ebbe, vagy bizonyos intézményeknél már most jönnek bele adatok, ez alapján összehasonlítható fogyasztás szempontból egy csomó épület, és ez segítheti a döntéshozatalt abból a szempontból, hogy mely épületeknél érdemes vagy célszerű korszerűsítésbe gondolkozni. Még egy átfogó ilyen városfejlesztési megközelítést alkalmazunk, ez a pozitív energiamérlegű városrészek. Ez a koncepció gyakorlatilag nem azt mondja, hogy egyes épületeknek kell nulla vagy közel nulla fogyasztásúnak lennie, hanem ez sokkal egyszerűbb, illetve könnyebben kivihető, hogyha egy körzeten belül optimalizáljuk a fogyasztókat és a termelőket, és kapcsolunk össze különböző időben jelentkező fogyasztásokat termelésekkel. Ennek egy kísérleti, ilyen koncepcionális tervét megcsináltuk a Fehérdűlő fejlesztési területre, de ez inkább egy ilyen tanulási folyamat része volt, viszont ami kézzel fogható, az az Ascend nevű projekt, aminek egyébként szerintem még a decemberi pénzügyi bizottságon volt a tenderének a jóváhagyása. Itt egy tervezési tendert indítottunk el a Megyeri út 45 iskolaépületre, aminek a lakásokká történő átalakítását célozza ez a projekt, illetve ennek a körzetében szeretnénk kipróbálni különböző kapcsolódási pontokat, illetve új energiatermelő lehetőségeket is, úgy, mint a vízműveknek egy hőcserélőn alapuló fűtő-hűtő kapacitása. A lakossági energiahatékonyságnál mutattam, hogy a lakossági szegmens a legnagyobb széndioxid kibocsátás szempontjából. Ugye a főváros sajátossága, hogy míg az épület állományon belül 80% a családi ház, ugyanakkor a lakások szempontjából ez az arány több mint megfordul, 84%-a a lakásoknak társasházakban található, így nekünk társasházakkal kell foglalkoznunk, és az ő támogatási, illetve ösztönző rendszerüket kellene kitalálnunk annak az érdekében, hogy ezek a lakossági energetikai korszerűsítések elsősorban energiahatékonyság oldalon minél inkább meg tudjanak valósulni. Ezért nyújtottuk be, és végül nyertünk a Budapesti Klímaügynökség létrehozását célzó Budapest Cares című projektünkkel, aminek az a lényege, hogy létrehozunk egy szervezetet, ami koordinálja pénzügyi szektor szereplőit, illetve önkormányzatokat, esetleg kivitelezőket, és olyan, és ösztönzi azokat a lakossági beruházásokat, amik épületenergetikai megújítást céloznak. Itt a főváros részéről volt egy felajánlás 2,5 milliárd forint erejéig egy most mi Zöld Budapest panelprogramnak nevezzük programra, ami a kerületekkel együttműködésben egy olyan alapot hozna létre, ami segíti az épületek felújítását. A kerületek 1+1 forint alapon finanszíroznák ezt a konstrukciót, aminek 30%-a lenne körülbelül a visszanemtérítendő támogatás, és 70% bankhitel, illetve önerő. Itt a bankok is folytatunk egyeztetéseket annak érdekében, hogy könnyebben elérhető hiteleket és egy komplex dobozos terméket tudjunk produkálni társasházaknak, első körben házgyári technológiával épült házaknak. Következő témakör, és akkor gyorsan be is fogom fejezni, az a klímaalkalmazkodás. Itt, amit elvégeztünk első körben, az egy leskálázása volt a globális, regionális klímamodelleknek, hogy értsük, hogy mi fog történni a fővárosi időjárásban a következő mondjuk 50 évben. Ebből egyértelműen kiderül, hogy két nagyon fontos klímahatás van, nyilván nem meglepő módon, az egyik a csapadékvíz mintázatok megváltozása, a másik pedig a hőmérséklet. Az látszik az alsó ábrán, ez a leskálázás eredménye, hogy amíg az éves csapadékösszeg itt az ábrán trükkös módon nagyon nagynak tűnik, az az 5%-os változás, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem változik 2050-70-es időablakban sem, addig egy 60-70%-os változást látunk a 10 évente egyszer lehulló 10 perces csapadékösszegbe, tehát magyarul az extrém a teljes évben elosztott csapadékmennyiség nem változik, de ezek extrém módon kevesebb, ám nagyon intenzív csapadékokban nyilvánulnak meg. Ennek van egy nem csak a város működése szempontjából, de az infrastruktúra állékonysága szempontjából is egy nagyon negatív hatása, ezzel foglalkozunk. A másik ilyen jelentős hatás ez a hőmérséklet. Itt a hőhullámos napok, időszakok száma egyértelműen nő, forró napok száma, és az extrém hőmérséklet is nagyon erősen megemelkedik. Látszik, hogy körülbelül kétszer annyi 35 fok fölötti csúcshőmérsékletű nap várható a jövőben, 2050-70 között, mint amivel most számolunk, vagy amit most látunk. Ez egy olyan hatás, amivel egyébként mind az ENSZ, mind az Európai Unió tanulmánya szerint is a régióban a legsúlyosabb egészségügyi hatások köthetők. Itt látjuk, ez egy pár sajtófotó azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amiknek a megelőzésével vagy enyhítésével foglalkozunk. Csapadékvízgazdálkodásban kötnék a mai Városháza Parkra, ez az egyik közös gyermekünk a várostervezési főosztállyal. Ez egy gyakorlatilag teljesen újszerű megközelítés lenne, hogyha a tetővizeket ebbe a szivacsváros módszerbe tudnánk tárolni és felhasználni a park öntözésére. Nyilván a felszíni víz visszatartáson túl előbb-utóbb nekünk infrastruktúrális kérdésekkel is kell foglalkozni, tehát azt már most a modellezéseink mutatják, hogy ezeknek a csapadékoknak 20%-a fogható vissza körülbelül a felszínen, azon túl infrastruktúrát érint. Az egyértelmű már most a számokból, hogy ezek a extrém csapadékok nem csak dunai többletterhelést okoznak a beömlőkön keresztül, de az infrastruktúrát károsítják, a csatornálózati infrastruktúrát. Ezt fejleszteni kevésbé tudjuk, de nagyjából minden európai város azzal számol, hogy ez lesz az egyik legnagyobb költségnövekedés, amit a klímaadaptáció okozni fog az ő jövőbeli fejlesztésükben. Ezzel a területtel foglalkoztunk leginkább egyébként itt a 12., 18. és 7. kerülettel van egy közös projektünk. Itt kidolgoztunk még egy olyan módszert is, ami a felszíni és csatornahálózati lefolyásokat együtt kezeli, tehát egy olyan modellező módszert, ennek egy teszt projektje futott a Gellért hegyre, ami alapján egyébként tervezte már a főváros az ottani rózsakertet elhelyezni. Szeretnénk ezeket a többi vízgyűjtőre is, vagy ezt a modellezést lefuttatni, hogy értsük, hogy milyen hálózaton belüli többletkapacitásokkal tudunk számolni, illetve hol kell beavatkozni, vagy célszerű beavatkozni a felszínen. És akkor utolsó, a hőhullámok hatása különösebben nem magyaráznám, itt most fog elindulni egy projektünk a 8. kerülettel, ahol azt vizsgáljuk, hogy a különösen sérülékeny társadalmi csoportoknál milyen közösségre építő beavatkozásokat tudunk az infrastruktúrális beavatkozások mellé tenni a hőhullámok elleni védekezésben. Itt méréseket szeretnénk folytatni, a kerület nyilván a helyi közösségi beavatkozást méri, a főváros pedig komplex mérési programot csinál, hogy jobban megértsük, hogy hogyan működnek a hőszigetek városon belül. Pont. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, nagyon részletes érdemi volt, tehát hogy ott megtartjuk, akkor lehet egy következő alkalommal, mert hogy mindenki készülni kell, és aztán most azért egy kicsit felhívja, nyilván nehéz. Nekem is lenne bőven a csapadék kapcsán, a villávárvizetre való felkészültségünk kapcsán, de ebben olvastam részletesen, ami a prezentációval volt, tehát ezért nem most megnézem végig, hogy az a volt.
Hadd tegyek, de nem is kiegészítés, hanem hangsúlyokat. Az egyik a Zöld Budapest panel, ezen már régóta elkezdtünk dolgozni, és ez egy olyan jellegű projekt, amivel 2,5 milliárdot persze betesz a főváros, ugye több évre előre menőleg, hogyha a kerületek is ennyivel megtudják, ugye akkor ebben az esetben ez 30%-át tudja jelenteni, ami számít szerint egy felújítási keretnek, ami a maradék 70%-kal kiegészülve, ami hitel, illetve erő, egy 14,5 milliárd forintos panelfelújítási programot jelent. Így nagy számnak hangzik, ha ezt lefordítjuk már panelépületekre azért, és rátesszük, ez Budapest térképre, ez nyilvánvalóan nem elég nagy, de akkor miért is csináljuk? Egyrészt, hogy mutassunk egy példát, hogy szerintünk mire kell ennek költeni az európai uniós forrásokat energiamegtérítés szempontjából. Ugye a panel felújításoknak volt lába, mondjuk volt elvégezte Magyarországon, kifejezetten egyébként a kis és középvállalkozói szektor számára borzasztó jó munkalehetőséget tudna adni, nem attól kell félni, mint amit ma a kormány szokott ilyenkor félni, hogy majd elviszik a nagy külföldi multik, mert nagyon nem ez a tapasztalat ebben a dologban, de ezzel majd a bizottság elé is majd jövünk, hogyha már ott tartunk a kerületekkel, illetve a bankokkal való egyeztetés. A másik a Budapesti Klímaügynökség. Ugye ez június óta működik, európai is forrás van mögötte. Többek között például ezt a panelprogramot is velük szeretnénk lebonyolítani, illetve van egy közvetlen unió, illetve van egy topos uniós projekt, amit szintén itt se írtak ki. De a Budapesti Klímaügynökség nyilván formális legyek, amikor az üzleti tervével érkezik a közgyűlés elő, akkor érdemes a bizottság előtt egy kicsit időt szállni erre, hogy ne csak üzleti terv szempontból nézzenek rá a tagok, hanem egyébként mélységével. A harmadik, amit kiemelnék és aláhúznék, az élelmiszer. Szerintem ezzel viszonylag keveset beszélünk, és ennek a városnak tényleg nagy hagyományai vannak, tehát kenyérgyárai voltak, vásárcsarnokokat épített, ezzel tudta átviszonyítani tulajdonképpen a 20. század elejét. Nyilván nem akarunk vásárcsarnokokat újat építeni, és valószínűleg kenyérgyárunk se lesz, de hogy azért ez asztalon van, hiszen például napon tettünk 20.000 gyereket nagyságrendileg és felnőttet. Hogy egyébként ennek keretében megcsináltuk azt, hogy péntekenként bevezettük a húsmentes napot, pont amiatt, hogy és ennek a visszamérése folyamatban van, pont amiatt, hogy egyébként valamilyen módon reflektáljunk a klímaváltozásra, és keressük azokat a beavatkozási területeket, és ebben három közvetlen uniós projektje is fut a városnak, ami az élelmiszert érinti. És amit még aláhúznék, az az energia, ezen úgy az időrövidsége miatt felszerült azt, hogy nyilván kénytelen volt gyorsan átpörgetni, de azért létrejött egy adatbázis, egy energetikai adatbázis. amit azért megtanultunk 2022-23-ban, hogy hát ha ott akarunk gyorsan beavatkozni adatok nélkül, akkor viszonylag csak baltával tudunk faragni a helyzeten. Ezért az erőt tettünk abba, hogy tényleg telephelyszintű adataink, sőt mérvórás szintű adataink legyenek, és ez az adatbázis folyamatosan épül, és hát, hogyha lesz pénzünk, vagy uniós forráshoz hozzájutunk, akkor már jobban tudunk ezeket a beavatkozási pontokat megcsinálni. Ezért jól látott ebből, hogy nem általában foglalkozunk így a klíma és környezetvédelmi ügyekkel, hanem ilyen beszúrási pontokon keresztül tulajdonképpen nagyon sok pilotot indítottunk el, amelyek sok esetben nem nagy összegű projektek, de nagyon sok tapasztalatot tudtunk összegyűjteni, és egyébként fontos, hogy a kerületekkel egyébként pártállástól függetlenül szoros együttműködésben vannak. Vannak olyan kerületi projektek, ahol a vezető, konzorcium vezetője az a 12. kerület korábbi vezetése, és mi ebben rájuk csatlakoztunk, mint konzorciumi partnerként. Tehát ezek teljesen működőképes rendszerek. Úgyhogy én azt javaslom a bizottságnak, hogyha fölkeltette az érdeklődését, és úgy érzem, hogy igen, akkor néhány etapba jönnénk majd speciális ügyekkel vissza.
Abszolút támogatom, köszönöm szépen. Barna Júri találnak, aztán két szót parancsolj.
Köszönöm. Egy olyan kérdésem lenne, a 18. kerületben az elég nagy probléma, hogy a Pilisi parkerdő az nem megfelelően erdőgazdálkodik, és igazából az lenne a kérdés, hogy a fővárosnak van-e bármiféle kapcsolata ezzel a céggel, lehet-e velük tárgyalni, hogy az erdőgazdálkodás az nem pusztítás, és konkrétan most a Péterhalmi erdőnél is van egy nagyon kemény ügy, amire petíciót is írtak a lakosok, szóval engem az érdekelne, és nyilván ez több külterületet is érint, hogy a Pilisi parkerdő és a főváros áll-e bármiféle viszonyban egymással, párbeszédben, hogy ezeket a problémákat lehessen valahogy kezelni. Köszönöm.
Te építés szóra, de láttam ideült. Főigazgató úr, aztán főtájépítés szóra.
Nyilván a kollégák elmondják, milyen szakmai kapcsolat van a Pilisi parkerdővel, nem a mi cégünk. Hát nyilván azért próbálunk velük beszélni, de ha ilyen van, akkor képviselő azt mondja, hogyha akár nekem mindegy levelet arról, akkor tudjuk továbbítani számukra, hogy érkezett egy ilyen bejelentés a dologba, akkor az mégis a papíron van nyoma, ez fontos lenne, de a szakmai együttműködést azt elmondja a tájépítő szó.
Főj, tájépítő szó?
A jogi helyzet nagyjából az, hogy a Pilisi Park, tehát a főváros területen lévő erdőterületek, állami erdőterületekből kezelője a Pilisi Parkerdő, ők nagyjából 5000 hektárnyi erdőt kezelnek a fővároson belül, ennek a jó része ez a budai oldalon van, de a pesti oldalon az emlegetett nagy erdőrészek megvannak, és ez tulajdonképpen az állami intézkedés sorozat része. Ehhez képest mi vagyunk a második legnagyobb erdőgazdálkodó Budapesten, mindössze 300 hektárral. Tehát, hogy lehet érzékelni a nagyságrendi különbségeket az 5000 meg a 300 között. Egyébként számos olyan helyi természetvédelmi terület van, ami állami területen van, és a Pilisi parkerdő tartja fönn, és ilyen értelemben tartunk szakmai kapcsolatot a Pilisi parkerdővel, ez egyébként nagyon jól működik. A problémát például a Halmi erdőben és társaiban az jelenti, hogy ezeknek az erdőknek a jelentős része gazdasági erdőként van nyilvántartva, és ráadásul ilyen nem honos fajokkal, akáccal, stb. Van betelepítve, és ott gazdálkodás típusú erdőgazdálkodást és nem természetvédelmi típusút honosít meg. Mi úgy tudjuk, hogy a Pilisi parkerdőben van arra szándék, hogy Budapest területén belül a legtöbb erdő a gazdasági erdőből kerüljön át természetközelivé, de ez nekik nincsen forrásuk. Tehát abban az esetben, hogyha egy kerületi önkormányzat támogatja azt az erdő átalakítást, hogy ez természetközeli legyen, akkor ők tudnak természetközeli fajokat telepíteni, egyébként az akácerdőt újítják meg. Tehát nagyjából ez a kép, úgy általánosan.
Köszönöm. Ha jöttem, Papp Tibor is ehhez, gondolom, kerületi alapon, úgyhogy akkor akkor nem hangossuk meg őt, és akkor utána, ha megengedi, Váradi Zoli, és akkor utána visszatérünk a eredeti napirendi, ha ez belenyvel, ez is összefügg vele. Pap Tibor, parancsolj.
Köszönöm szépen, mint 18. kereti önkormányzati képviselő szívesen tartok külön majd egy tájékoztatást arról, hogy mi folyik a Pécsi Parkert, de ha kíváncsi rá a bizottság, én szívesen elmondom. Én is úgy tudom, hogy nagyon jó a kapcsolat a főváros a kerület között, illetve a főváros és a Pécsi Parkerdő, illetve a kerület és a Pécsi Parkerdő között folyamatosan együttműködnek, szerződésben állnak egymással, támogatják a Pécsi Parkerdő munkáját. Amikor 2022-ben voltak a nagy erdőírtások, nem tarvágások, ugye ezt mindig felhívják rá figyelmünket, hogy ez nem tarvágás, de erdő megújítások, felújítások, akkor volt egy kihelyezett önkormányzati ülés a Pilisi Parkerdőben, amelynek nyomán egyébként mi kezdeményeztük, Fidesz, hogy külön minősítést kapjanak a városi erdők, és legyen egy ilyen külön kategória, hogy városi erdő kategória, és a Pilisi Parkerdő által fenntartott városi erdők, azok kerüljenek átsorolásra ide, annak érdekében, hogy ne lehessen gazdasági típusú fakitermelést végezni ezekben az erdőkben, illetve olyan mértékben csak, amely azt a célt szolgálják, hogy utána a megújítás nyomán egy divers fajokkal beültetett erdőállomány jöjjön létre annak érdekében, hogy azt városi erdőként rekreációs célra tudják használni majd az ott élők. Én is láttam, hogy most van egy elég jelentős erdőújítás a Pilisi Parkerdő területén. Nem feltétlenül értünk azzal egyet, hogy ilyen nagy mértékű és egyszerre történik. Nyilván ennek megvannak a szakmai joga, és biztos, hogy benne, hogy ezt meg fogják tudni szakmailag indokolni.
Köszönöm, Tüttő Kata.
Igen, köszönöm, ezt akarom kiegészíteni a saját tapasztalataimmal. Tehát egyrészt jó kapcsolat van, másrészt azért ebben a kapcsolatban, hogy a LIFE projektben is együtt vagyunk, hogy bemaradtak a LIFE-ba, ugye, Orsi végül? A Pilisi Parker, de Mocsárosban is. Igen, bent vannak a LIFE-ban is, tehát van közös projektünk. Nekem ugye az a tapasztalatom, hogy voltunk velük beszélgetni, van egy csomó közös dolgunk. Tehát, hogy ők nagyon értenek ahhoz, amit csinálnak. Tehát, hogy muszáj őket megvédni. Tehát komoly szakemberek dolgoznak, semmi olyat nem csinálnak, ami nem egyezik a szakmai alapelvekkel. Ez lehet, hogy laikusok számára kevésbé érthető, meg lehet, hogy vannak más célok is. De a legnagyobb gondjuk az összes beszélgetésünkben azért ez derül ki, hogy nekünk sincs túl sok forrásunk, hát nekik még kevesebb. Tehát, hogy igazából az, amit szeretnének, meg az, amit lehet, a kettő között is tudom, hogy nem pénzkérdése, de ez konkrétan azért pénzkérdése, különbséget azt jelenti, hogy mennyi forrásuk van. Tehát, hogy én szerintem olyan nagy probléma nem lehet a velük való beszélgetésbe, de az biztos, hogy többletforrás nélkül csodát ők se tudnak csinálni. A jó szándék az, meg a szakértelem megvan.
Köszönöm. Van még hozzászólás, Péter Halmiár, de nincs, akkor visszaugrunk a napi rendeletet, itt árgyára Váradi Zoltán jössze.
Köszönöm szépen, hogy a nézhetes beszámoló, tényleg bámulatos mennyiségű projektet mutattatok be. Ugye a legtöbb projektben, hogy érthető okokból ugye forrás hiányában a legtöbb kis beavatkozás kis projekt, ahogy mondtátok, sőt még ez a 14 milliárd forintos felszorozva zöld panel program is, hogy hallottam, igazából kevés ugye ahhoz képest, hogy hány panel ugye, lakóteletünk van. Hogy csak a tisztánlátás érdekében, ahogy a közútnál is megtudtuk azt, hogy igazából 35 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy csak szinten tartjuk az utakat. Van-e valami mérésetek arról, hogy ezek a kis beavatkozásuk így összesen mérhetően befolyásolják-e ezt, vagy érnek-e el haladást abban, hogy amilyen kibocsátást csökkentést szeretnénk majd elérni ilyen uniós mértékekben, vagy van arra valamiféle kimutatás, hogy igazából mennyi erőforrásra lenne szükség ahhoz, hogy érdemi infrastruktúrális kibocsátás csökkentést, meg adaptációt érjünk el.
Azt szeretettel azt mondani?
Köszönöm. A lakóépületekről van szó, akkor a SZEKA-ban vannak ilyen hüvelykúj számok, de ez ugye még 21-es, de utána az ITS számait abból számoltuk, ott az S forgatókönyv szerint volt egy 500 milliárdos beavatkozási szükséglet a lakóépületeknél, és a teteje azt szerintem 3500 volt az elforgatókönyv. Egyébként a 100 klímasemleges városban volt egy nemzetközi benchmarkokon alapuló számítás, amely szerint, lehet, hogy ezt majd visszahozom pontosan ezt a számot, hogy hány ezer milliárd forint befektetés kellene ahhoz, hogy klímasemlegessé tegyük a fővárost. Ebben egyébként az az érdekes, hogy ennek a megtérülési idő végén nyilván ez, ami egyébként 2030-ra számol, tehát hogy alapvetően egy nemzetközi környezetben ez egy viszonylag gyorsan megtérülő befektetés tudna lenni. Itt van egy kicsit más helyzet.
Köszönöm szépen. És ha további hozzászólás nincs, akkor szerintem élnénk azzal a lehetőséggel, amit főigazgató úr felajánlott, hogy erre visszatérjünk. A prezentációt szétküldtük már szerintem múlt időben most néhány perccel ezelőtt a képviselőknek, bizottsági tagoknak. Én arra bátorítok mindenkit, és ha valamit még lát, akkor ha van kérdése, akár írásba is tegye fel. Egyébként pedig akkor visszatérünk erre egy másik bizottságülés alkalmával, a tájékoztató elfogadását pedig javaslom. Az eredeti előterjesztésemben erre vonatkozó határozati javaslat is szerepel, úgyhogy kérem, erről szavazzunk most. Kilenc igen, egyhangúval elfogadtuk. Egyebek napi rendi pontunk következik, van-e bárkinek javaslata egyebekben? Nem látok ilyet, a bizottságülés bezárom, jövő hétfőn találkozunk a közgyűlés előtti bizottságülésen. Köszönöm.